Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És Marosi Gergelyt köszönjük nagy szeretettel ismét köreinkben, a Sport 24 újságíróját, de tudjuk, hogy egyéb számos helyre is publikálsz. Elsősorban itt ma az olasz és spanyol kalandokat fogjuk megbeszélni, nem csak a futballpályán történteket, hanem az azon kívülieket is, mert mondtál egy érdekes témát, ami megmozgatta egy kicsit a fantáziámat itt a kínai szerepvállalással kapcsolatban. Szerintem induljunk is azzal, mert hogy neked ez a kínai dolog, ez most itt a magyarországi történetekről jutott eszedbe, vagy valami egészen másról?
Sziasztok! Nem, egyébként nem, bár ez érdekes lenne, ha például Magyarországon megjelenne egy kínai befektető a labdarúgásban, ugye az
a Újpestnél.
Igen, az Újpestnél rebesgetik úgy, hogy a kínai befektetők ahhoz képest, hogy mennyien voltak pár éve, tömegével szállnak ki az európai fociból. És jó kérdés, hogy ugye az Inter kapcsán vetődött fel ez, hogy ott mi lesz.
Szállnak ki, vagy itt felvetődött bennem, hogy például a Slavia Praha, ez egy viszonylag jól működő projekt, hogy inkább a nyugat-európai futballból átszivárognak Közép-Kelet-Európába, mert most csak tényleg próbálok logikusan gondolkozni, itt elképzelhető, hogy kevesebb pénzből sikeresebb klub építhető.
A Slaviánál még...
A tulajdonos az igen. Annyira, tehát ott az a modellnek a legszimpatikusabb része, hogy abszolút cseh alapokra, tehát hogy nem, azt hiszem, hogy az egész klub struktúrában sincsenek gyakorlatilag kínaiak, ott lényegében amennyire tudom, de Geri szerintem ebben jól informáltabb nálam, hogy ott a kínai állami vasúttársaság szállt be a
szálljon be a klubodba a kínai állami vasúttársaság.
ez jó kívánság vagy rossz?
Ezt mindenki döntse el maga. Nem, de szerintem azért ez a szállnak ki és folytatódni fog kategória. Legalábbis abban lehet erre következtetni, hogy ugye annak idején, pár éve Kína elhatározta, hogy ő pedig labdarúgó világban hatalom lesz, mert hát annyi minden másban az, labdarúgárban miért ne lenne az. A futball az nem sikertörténet Kínában, ezt azért szögezzük le. Ugye volt egy világbajnoki szereplésük, ki emlékszik bármire belőle?
Én nem bevallom.
Nem, abszolút semmire, én sem. Azon kívül, hogy ott voltak 2002-ben, de semmi. És Milutinovics volt. Arra, hogy Milutinovics volt.
Aki, Milutinovics volt
de ugye Milutinovics az ember, akit itt tetszőleges ponton ledobsz a világon, abból a csapatból világbajnoki résztvevő lesz. Tehát valószínűleg, hogyha véletlenül Arubán landol, akkor Aruba előbb-utóbb kvalifikál. Legalábbis sokáig ez volt a hírneve. És ugye egyrészt volt egy... Ez bele van írva, ez egy hatalmas állami direktíva, hogy Kínának labdarúgásban is méltó szerepet kell elfoglalnia, és ehhez pénz, paripa, fegyver, állami akarat, főtitkári támogatás, az azért elég fontos ebben az esetben. Minden volt, és akkor ugye ebből nőtt ki az, amikor kínai labdarúgás így felrobbant, és hirtelen a világ összes pénze megjelent benne, és ezzel párhuzamosan ezek az emberek elkezdtek az európai futballba így bevásárolni magukat.
Na de ez a kérdés, hogy akkor mi a jó út itt, hogyha a saját labdarúgásodat fejleszted, vagy egyébként ugye látunk olyan példákat, mint például Katarét, ahol azzal próbálnak szerintem egy kicsit ügyeskedni, hogy egyrészt ugye fejlesztjük a hazai futballt, másrészt különböző érdekeltségekkel bekapcsolódunk itt az európai vérkeringésbe, és ezáltal mondjuk lesznek olyan kapcsolataink, mint amilyen Guardiola, mint amilyen Xavi, vagy
a... Abszolút hasonló volt szerintem a cél, tehát hogy biztos, hogy látták ezt a közel-keleti mintát, csak ugye a serpenyőnek két, vagy nem, a mérlegnek két serpenyője van, és az egyikben ott van az, hogy mennyit hoz nekünk a konyhára, akár image-ben, akár a jövőt tekintve, tehát a focit tekintve, ezt a hazai focira is értve, és a túloldalán meg ott van az a tőke, amit ezáltal kihordasz az országból, és nyilván ez azért kevésbé probléma a közel-keleti országokban, és sokkal inkább az Kínában, mert egy idő után azt fogják mondani, hogy na-na, nyugatra adjuk a pénzt, és ezt, folyamatosan lapátoljuk
ezt,
oda.
Ezt konkrétan mondták, ugye 5 éves tervek vannak, és a legutóbbi alapján az volt benne, hogy ezeknek a futballra vonatkozó részben, hogy ezeknek a kínai befektetőknek otthon kell hagyni, haza kell jönni. Otthon kell hagyni. Ezért mennek el valószínűleg a legtöbben, mert az állam nem nézte jó szemmel azt, hogy tényleg talicskázzák kifelé a pénzt.
Igen, itt volt az előbb az a kérdésed, hogy nyugatról kelet felé tolódnak, és Kelet-Európában fektetnek ebbe. Nem az a kérdés, hogy ezt ők csinálják-e, hanem az hogy önszántukból csinálják-e, vagy pedig
meg, hogy az állami,
valaki szépen megráncigálja.
Igen, egyébként szerintem az talán a különbség, hogy az arab befektetőknek ez tényleg ilyen soft power, persze, ilyen sportswashing Európában, meg nyilván a
különösebb felső kontroll nélkül.
Igen, míg a kínaiaknál bármikor lehet az, hogy mondjuk egy 5 éves terv újragondolásnál az lesz, hogy igen, eddig támogattuk azt, hogy külföldön befektessenek, ezzel kapcsolatokat építsenek, nőjön a presztízs valamilyen szinten, tényleg azzal, hogy mondjuk esetleg sikeresen üzemeltetnek a csapatok, szerezzék meg azt a know-how-t, amit aztán haza lehet vinni Kínába. Most meg egyértelmű az, hogy haza adják ezt a tudást, pénzt, stb.
Ráadásul... Amit nem biztos, hogy egyébként lehet hatékonyan művelni európai kapcsolatok nélkül, vagy mondjuk lehet dél-amerikaiakat is említeni, de szóval pont a know-how-t, amit említettél, azt nem feltétlenül lehet csak pénzzel, hogyha a saját labdarúgásodba pénzt pumpálsz megvenni.
Sőt, még azzal sem, ugye Kínában azért dolgozik elég nagy európai klubnak, például a Real Madridnak is van kapcsolata ilyen utánpótlás szinten, és nem biztos, hogy még akár ebből is lesz olyan. Nem tudom, hogy miből lehet egy ekkora országban építeni egy virágzó futballkultúrát, ha lehet egyáltalán, eddig senkinek nem sikerült.
De nekem most úgy tűnik, hogy nem csak a nemzetközi fociból, az európaiból főleg szállnak ki, hanem a hazaiban is volt egy éles váltás. Igen, volt ez a sztori, hogy a híres Jiang Susuning, ami
az intereseknek
hívta, mágnesezte magához az európai játékosokat is, és a sztáredzőket például. Egyrészt ugye kizárták a bajnokságból, úgyhogy előtte megnyerte, talán, vagy szinte biztos, hogy megnyerte. És a másik meg, hogy ugye a Suning csoport maga egy támogató cég volt, és azt még inkább, tehát azt konkrétan levették róla, nem lehetnek
hát
a csapatok
az összes
neveiben
többi,
támogatók.
Összes többi, igen, nem lehetnek a csapatok nevében támogatók, és akkor ez a Suningnál, vagy az Evergrande-nél azért eléggé problémás. Főleg úgy, hogy ott kötődtek, mint ahogy kötődnek más országokban is, egyébként a távol-keleti térségben, tehát Koreában is, Japánban is, Dél-Koreában is, Japánban is, azért sokszor van az, hogy valamilyen cégnek a neve ott van, és ehhez a céghez nagyon-nagyon is kötődnek.
És itt akkor el is jutottunk az Interhez lényegében, ahol pont ugyanígy tőke, vagy forráshiány, vagy miről beszélünk itt? Mert azért forrás az nem biztos, hogy olyan szinten apat, hogy ne tudnának. Valószínűleg likvid tőke az, ami...
Azért működik valahogy a klub, az biztos nem segít, hogy a Suningnak van egy 250 millió euróra becsült pénz, amit vissza kellene fizetni.
Így van, amit egy brit befektetői alap finanszírozott meg.
Igen, és a befektetői alapoknál tudjuk, hogy a Milán pont így járt a város másik szélén, hogy megjelent a kínai tulajdonos, akiről szerintem azóta se tud senki semmit. Mármint, hogy az ember így teljesen homályba burkolózott, és hatalmas ígéretekkel átvette.
Milán Investment Fund, azt hiszem az volt a Svájcban bejegyzett cégnek a neve.
Még a Sino is valami, tehát hogy a kínai is valamiben szerepel szerintem.
Rövidítve MILF.
Igen.
És hát utána azért kiderült, hogy hát nem annyira tud fizetni egy idő után, és aztán mi lett? Az Elliot átvette a Milánt. És végül is a Milán nem járt ezzel rosszul, tehát lehet, hogyha az Internél ez történik, hogy
ugyanez az Atlétinél amúgy, tehát az ott is rövid volt ez a kis kínai.
De az Atléti szerintem azért érdekes, mert ott például a stadion nevében benne maradt, tehát hogy mint szponzor, ott maradt a kínai, csak nem tulajdonosként, hanem szponzorként, és ez is egy nagyon érdekes kérdés lehet, hogy szintén egy út.
Mi az, ami megéri pénzügyileg?
Igen, tehát hogy igen. Támogatni vagy tulajdonolni. Pont nemrég beszélgettünk arról, hogy mondjuk egy európai nagyklub tulajdonosa az nem feltétlenül gondolkozhat nagy profitban, befolyásban, hatalomban, erőben, nyilván igen, tehát hogyha te egy Manchester Unitednek vagy a tulajdonosi körében, vagy egy Real Madridnak, vagy egy mondjuk a szoció rendszer van, tehát ez egy kicsit azért másabb.
Ott Florentino van, ott nincsen.
Jó, de tehát a hatalom az nyilván itt is ugyanígy szinonimája annak, hogy a Real Madrid klub tulajdonosa vagy.
Szerintem, hogyha pénzt akarsz szerezni, akkor minek a labdarúgárba mennél? Tehát ha a netto a pénz lenne, ami motivál, akkor a labdarúgást én szerintem nagy ívben kerülni nem kellene, jó, mert igen. Hát a fociban a legtöbb dolog az, hogy öntöd bele a pénzt, a szurkolók pedig gyakorlatilag téged cseszegetnek. És akkor ez történik, és ha jó, akkor nagyon jó, mert akkor hirtelen egy ideig jó vagy, aztán megint rossz leszel.
Jó, de tehát, hogyha egyébként nagyon sok pénzed van, tehát most megint megfordítva, akkor azon befolyást akarsz venni.
Befolyást azt szerezhet, de befolyást is szerezhet máshol is, sokkal csak maximum nincs ennyire kirakatban a dolog. De nem tudom, lehet, hogy a kínaiaknál ez egy ilyen, megpróbálják kitapasztalni tényleg, hogy mi az, ami működik, és hát híresek arról, hogy ők hosszú távon gondolkodnak, tehát az nem, ez nem is csak 5 év, nem is 10 év, 50 év, 100 év, vagy nem tudom.
De nem tudom, tehát hogy, nem, hogy, tehát ez, hogy nem volt az elejétől elvetélt ötlet, tehát az, hogy valamelyik sejkre, vagy valamelyik közel-keleti uralkodóra, vagy ahogy a Leicesternél volt ugye ez a Srivaddhanaprabha család, arra pozitívan tekintenek, úgy azért a kínai államról nem fog megváltozni attól a véleményem, mert hogy,
hát, mint, hogy a Szaudi, az egyik lehet, nagy hogy a befektetője. Sem a Newcastle-t
tekintet. Igen.
Nem tudom, ez igen, igen, ez is egy nagy kérdés.
De a Szaudinál egyáltalán például ott ugye tényleg az egésznek a feje és a fővezetője fektetett be. A kínai államnál nem beszélhetünk arról, hogy ők konkrétan szállnának
hát
bele.
Nem, hát nem, Xi Jinping jön hozzád.
Tehát mert a kínai gyakorlatilag állami cégek azok, amelyek itt
de az mégiscsak valahogy függetlenebb. Tehát a állami cég, de a például a Suning csoportnál még sincs az érzésed, hogy ez konkrétan a kínai a állam lenne, amely tornyos
föl. Nem nyilatkozik róla a főtitkár, hogy akkor
igen, de ugyanakkor azért ezzel a pórázzal mindenki tisztában van, hogy ezt tehát vissza lehet hívni a kutyát, úgymond.
Igen, és ez, van állami beleszólás, de nem ők.
Ez egy jó nagy kockázat azért. Tehát gondolkozz azon, hogy kivel üzletez. Persze ez mindig kockázatos, hogy a befektetőd egyszer megunja és kivonul. Ez nem olyan, mint a, tényleg ez már nem a Berlusconik meg Morattik világa, hogy családi örökség és büszkeség és helyi és szurkoló és ott akar maradni, stb.
Hát miközben, bocsánat, én azért olvastam pont az Atleti kapcsán is, a Milán kapcsán is, meg az Inter kapcsán is olyan összeesküvés elméleteket, hogy ezeket a szálakat pont itt az Atletinél meg a Milánnál végbe ment, ugye, hogy hogyan került át más kézbe, ugye az Atleti a spanyol kézbe, a Milán az amerikaiba jelen pillanatban, ott a háttérben mozgatta valaki a szálakat, és nem is olyan nagyon nehéz kitalálni, hogy itt kire utalnak.
És ha valaki ismerős neveket formáz, igen, a labdarúgó világban igen, is ismerős, amik erősen kötődnek a klubhoz.
Így van, tehát ugye lehet. A Milánnál konkrétan Berlusconi mestertervéről beszéltek, írtak. Nem tudom, ez komolytalan?
Nem tudom.
Ez a felvetés? Vagy?
Nem tudom, hát azért nyilván kinézi az ember ezekből, tehát szerintem a legdörzsöltebb klub tulajdonosok versenyében, azért mondjuk az olaszoknál, tradicionális, sajnos a futballban jelenlevő családoknál, hát elég erős lenne, vagy nagy befektetőknél elég erős lenne a felhozatal. Nem tudom, hát ez lehet, hogy ilyen sokdimenziósak.
De szerintem ezen nem kell meglepődni, tehát akinek van kötődés az adott klubhoz, és fejes. Egyébként ez most Sevillában vannak ilyen nagyon komoly harcok a mostani és a korábbi elnök között. Szóval ők abszolút a részvényesek vagy tulajdonosok tekintetében is próbálják mozgatni a szálakat. Tehát nyilván, hogyha Berlusconi például úgy érzi, hogy gondban van a Milán, akkor meg fog keresni olyan befektetőt, akinek a támogatásával megint bemehet.
Ha más nem, erős informális befolyása van, ahogy Sir Alex Ferguson is semmi, gyakorlatilag a Manchester Unitednél nagykövet, de hát azért Sir Alex árnyéka az viszonylag nagy.
Ja, igen,
és valószínűleg azért az olasz klub tulajdonosoknak is hosszú és nagy az árnyéka.
Most, hogyha ezt így kontextusából kiemelve kitennénk az oldalunkra, hogy Maros Iger azt mondta, hogy Sir Alex Ferguson a Manchester Unitednél gyakorlatilag semmi. Az hogy tetszene?
Az egy rossz példája lenne a kontextusból kiemelt idézetnek.
Igen, ezt taníthatnád utána az iskolában.
Igen, de egyébként kattintás szempontjából interakció generálása tökéletes lenne.
Szóval hozzájárulsz?
Nem.
Na, de akkor beszéljünk szerintem egy kicsit tényleg a futballról is, és akkor kezdjünk Olaszországban, és a végén érdemes elindulni. Győzött a Milán, győzött a Napoli is, és nem is erről a két klubról érdemes szerintem elsőként beszélni, hanem arról a Juventusról, amelyik 11 forduló után 16 pontos hátrányban van ehhez a duóhoz képest. Allegrivel, fiatal csapattal, erre ki mennyit adott volna eredetileg, hogy ez megtörténhet? 16 pont az brutálisan sok.
Ekkora hátrányt nem. Tehát, hogy egyszerre azt kinéztem volna, hogy azért a Juventusnál hát nem biztos, hogy legegészségesebb volt a szituáció. Ugye új személyzeti állomány, kispad, stb. Ott azért elég sok kérdéske. Tehát azt kinéztem a Juventusból, hogy lassan kezd. Azt nem néztem ki, hogy ezzel párhuzamosan mondjuk a Napoli meg a Milán az megőrült gyakorlatilag.
Igen, több ismeretlenes
ez egy nevet. Igen, igen, tehát ha azt mondod nekem, hogy a Juventus elhullajt egy csomó pontot a bajnokság elején, arra azt mondom, hogy ez egy reális szenárió. Ha azt mondod nekem a bajnokság előtt, hogy gyakorlatilag a Milán meg a Napoli nem hullajt szinte pontot, 2-2-2.
11 forduló 15 pontja van a Juventusnak.
Igen. Tehát, hogy jó, nyilván, hát ez ipari méretű pontszórás, tehát erre nem voltam, de azt sejtettem, hogy valami egy kicsit azért lassabb kezdésre lehet számítani. A kettő együtt azért elég halálos kombináció, hogyha itt valaki bajnoki címről szeretne álmodozni, de szerintem arról már lehet, hogy már eljutottunk november elejére oda, hogy nem is álmodoznak ilyesmiről.
Miközben Stefano Pioli a tegnapi Róma elleni győzelem után azt mondta, hogy számára még mindig az Inter az első számú favorit. 7 hát, pont az Inter hátránya egyébként.
Azt akartam, az azért Inter azért legalább belátható távolságban van, meg úgy, még úgy is játszik, mint amelyik csapatra el lehet képzelni, hogy adott esetben bajnokságot nyer, de az jó kérdés, ez jó kérdés lenne megnézni, vagy érdemes lenne megnézni, hogy ilyen kezdés után ennyire erős, tehát amikor tényleg pontot nem vesztesz szinte, egy döntetlen, tehát eddig.
10 győzelem, egy döntetlen mindenki.
Igen, hát ez, tehát hogy ilyen erős kezdés után azért szerintem nagyon kevés csapat van, ami legalább nem marad ott a végéig a harcban.
Az... Szerintem még nagyon korán vagyunk. Én ennek pont vagyunk. Úgy ellentmondanék, hogy a BL helyekre már elég jó eséllyel pályáznak.
Arra biztos.
De például ez a 7 pont, ami az Interrel szemben
nem,
van.
Az ledolgozható.
Az meg azért az Internek a kerete, az én azt gondolom, hogy még mind a kettő élenállónál erősebb.
Még meggyengülve is valószínűleg jobb. Igen. És ez hosszú. A tél hosszú, amikor majd jönnek a sérülések, akkor azért érdemes lesz megnézni, bár szerintem még az Inter se annyira hú, de elképesztően mély.
Nem, viszont főleg elől. Például most a hétvégén is igazolódott, hogy Koreával nagyon Igen. jót húzott Simone Inzaghi. Simone Inzaghival jót húzott az Inter
Simone egyelőre? Simone Inzaghival szerintem nagyon jót húzott az Inter. Én ott ilyen szempontból aggódtam, hogy azért Contét elég nehéz lesz pótolni, és nagyon könnyen mellé lehet nyúlni. És ahhoz képest szerintem hoztak egy még mindig sikeréhes edzőt, aki, hát ha nem is azt mondom, hogy teljesen zökkenőmentesen, de szinte zökkenőmentesen vette át a csapatot, és most hát a teljesen zökkenőmentesen hogy lehet, amikor eladják mondjuk a világ egyik legjobb centerét, amikire föl van építve az csapatnak, a játékának egy elég jó része, meg a világ egyik legjobb, hát most nem tudom, hogy támadó szellemű wingbackjének nevezzük Hakimit, vagy nem tudom, tehát az ember, aki a wingback kifejezésből a winget értette, a backet kevésbé, de mindegy. Előre kivontkat, hát hátrafelé olyan, de vannak néha problémák. Na de mindegy, tehát azért két nagyon fontos láncszemet.
Igen, furcsa, hogy meg az Lukaku elvesztése kevésbé volt hatással az Interre, mint Ronaldo-é a Juventusra, és ez is megint csak azt erősíti meg, amit Ronaldo kapcsán a Unitednél is emlegetünk, hogy rátelepszik a csapatra.
Ronaldo rátelepszik. Lukaku meg lehet, hogy alul értékelte egy kicsit, nem? De nem tudom, nekem szerintem, főleg a Manchester United időszakánál elég rossz sajtója, meg közösségi médiája volt az embernek, de hát szerintem ennyire erős, domináns, egyszerre futballozni is tudó center, nagyon kevés van egy olyan futballvilágban, amiben kevés a center.
Igen, de hát utána ugye állítólag és... volt rajta felesleg, és oda került az Interhez, és jött a Shirataki tészta,
és azóta megállíthatatlan.
Egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekes felvetés az, hogy az Internél és az olasz válogatottnál is ugyanaz a dietetikus dolgozik, és akárki oda kerül, most itt ugye Lukaku nyilatkozott így, meg az olasz válogatott játékosai is, akik a nyári Európa-bajnokságon megkapták ezt az étrendet, sajnos nem jut eszembe a dietetikusnak a neve, hogy mindenki úgy nyilatkozik róla, mint valami istenről, miközben azért ez azért nem egy ilyen atomfizika, nem? Hogy, vagy mégis az, hogy...
Nem tudom, szerintem ez egyébként nagyon érdekes lenne, mert ebben a részben nagyon keveset látunk bele. Hát ehhez látnunk kellene ugye a mindennapi, hogy mi volt az előzőnél, az étkezés terv, meg a diétás előírások, mi most, mi változott a kettő közül. Nagyon érdekes lenne tudni. Így.
De például Barella mondta ezt, hogy neki a fejlődésében mennyit számított ez Lukaku, Lautaro, Martinez. Tehát hogy nyilván nem véletlen, hogyha már ennyi.
Írjuk fel extra adás ötletnek, Tibi, mert ez tényleg érdekes téma.
Biztos, hogy az lenne. Barella például azt tudja, hogy úgy néz ki, mint aki ilyen így valaki, nem tudom, valaki belerakott valamilyen cheat akkumulátort. És az ember tegnap is néztem, hogy olyan helyeken bukkant fel olyan időpontokban, és akkor így amikor játszol vele, mintha így játszanál valami számítógépes játékot, és így nem megy lefelé a zöld csík, ami a feature-ét jelzi.
Ez lehet, hogy... egészen elképesztő. Tehát Marcelo Brozovic-sal kapcsolatban is ugyanez elmondott, hogy csapágyasra van járatva hosszú évek óta az ember, és heti kétszer-háromszor úgy lép még mindig pályára, hogy jó, elfárad, de főleg fejben azt látod, hogy nyilván már hoz rossz döntéseket, de fizikailag.
Jó, hát egyébként igen, Brozovic az a labdarúgár Forrest Gumpja, tehát elkezdett pár évvel ezelőtt futni, és semmi jelen nincs annak, hogy ez a futás valaha leállna.
Majd egyszer megunja, és abba
egyszer
adja,
mint Forrest Gump. Lehet, hogy egy intermérkőzés, a 70. percében egy Brozovic
hazamegye.
Lecserélteti magát.
Na, akkor beszéljünk itt egyrészt a Róma-Milán kapcsán a listavezető párosról. Ez a Milán is nagyon-nagyon simán hozta a mérkőzést egészen a 70. percig körülbelül.
Amikor... De végén egy kicsit megijesztették magukat. De,
igen.
De tényleg ők hozták magukra a bajt. Tehát amikor már jó, hogy ember hátrányban, de akkor is, amikor már véletlenül se szeretnénk támadni, vagy kontrázgatni, vagy ilyesmi, aztán meglepődünk, hogy az ellenfél ránk borítja a szekrényt.
Igen, miközben egyébként a Rómának 70 percig esélye nem volt.
Fogalmuk nem volt arról, hogy mi történik ezen a rangadón. Olyan szempontból, hogy nekem nagyon meggyőző a Milán. Jó, hát nyilván Ibrahimovic, meg nem tudom, hogy az embert azt mivel konzerválták, vagy ő mivel konzerválja. Őt is azért érdemes lenne megkérdezni, hogy tartja ilyen formában magát, mert hogy hát a mozgékonysága már nem ugyanaz, de hát azért még pontosan ugyanolyan halálos, bár ezt nyilván Ibrahimovic mondaná el elsőként ő magáról. Hogy hát...
Voltak is nyilat, most megint lehetne idézgetni tőle, hogy mi volt Franciaországban, unatkoznak
nélküle.
Mbappé még nincs a szintjén, meg kevésbé érzi benne a tüzet.
Ibrahimovicnál azért az egy nagy kérdés például, hogy az ő arca az, hogy fér be a Stadio Olimpicóba.
De befért, és megszerezte a 400. bajnoki gólját.
És ez azért elég jó magáért beszél, amit csinál.
Igen, Rui Patricio benne volt ebben a Szabi gólban, szerintetek? Hát nyilván nyílegyenesen elrúgta annak a kettő embernek a helyén, akik beálltak a sorfal mellé a Milán játékosok közül. Tehát szerintem ez eleve rosszul kellett, hogy föl...
Nem hiszem el, hogy erre nincsen megoldás.
Tehát mi mást lehetett volna várni? Tehát amikor azért felálltak a szabadrúgáshoz, szerintem te is ezt vártad, én is ezt vártam, hogy Ibrahimovic azt fogja magát, így addig nyomja a D gombot, amíg lehet, és így irgalmatlan bele fog ütni a labdába, ami valahol aztán kiköt, ott kötött ki.
Pont az, hogy ez, most érted, lehetett volna, hogy a másik oldalra lövi. Tehát valószínűleg az járt Patricio fejében, hogy az is benne van, nyilván azért mozdult el oldalra, de utána meg nagyon nagy helyet hagyott
azért,
a balján.
Igen, meg azért Ibrahimovic minden tisztelet ellenére azért nem Juninho Pernambucano, tehát nem olyan válthatós technikával, tehát Juninhoból azért bármit bárhonnan kinéztél, mert annyiféle technikával tudta elvégezni.
Igen, talán külsővel nem rúgott, mint Roberto Carlos.
Igen, talán az mondjuk nem volt meg a repertoárból, de mondjuk 40-en belülről bárhonnan bárhogy rá tudta rúgni a labdát. Ibrahimovic azért hát inkább erődominás szabadrúgásai vannak.
De pont azért furcsa nekem, hogy miért nem próbál még egy embert ilyenkor valahogy úgy állítani Patricio, hogy a hosszú oldalt akár a kapuban állva,
akár
kapufa
fogja,
mellett
igen.
Fogja. Azt
de attól kezdve, hogy belépett a lövésre, onnantól kezdve semmi esélye nem volt átérni, tehát az vége volt onnan a dolognak.
Igen,
a kérdés
igen.
Az, hogy miért lépett be.
Akkor, mert amikor hogy... egy plusz embert még a sorfal mögé is lefektetnek.
Igen, tehát ilyen szempontból lehet. Kapusér azért nagyon hálátlan pozíció, mert ha kapsz egy gólt, akkor persze mindenki el tudja magyarázni, hogy te miért voltál a hülye.
Mondjuk ebből a lefektetésben most láttam, most azon gondolkozom, hogy melyik meccsen láttam a hétvégén azt, hogy azt a verziót, amikor ilyen félspárgában van lent az ember, azt nem biztos, hogy vállalnám. Tehát nem gondol bele, hogy miért van ott? Szóval, hogyha ott valaki megpróbálna elrúgni,
de az csak nagyon... figyelnem, és akkor utána lefekszik.
Tehát, hogyha a munkaköri kötelességet végre kell hajtani, akkor baj lesz.
Az igen, az egészen biztos. Lehet, hogy már eleve az ilyen prevenció, tehát, hogy megakadályozod azt, hogy egyáltalán megforduljon a fejében
igen,
az
igen,
embernek,
igen,
hogy,
igen.
Hogy ott rúgd el, és akkor így oda mersz állni, de
a sorfalnak is hálátlan dolog.
Tehát inkább a háttal való lefekvést választanám, hogyha ez lenne a feladatom. Úgyhogy,
de összességében ez nagyon. Tehát ahhoz képest, hogy a Milánban azért még mindig nem a világ legnagyobb neve, Ibrahimovic is ott ugye leszámítva, hiszen Ibrahimovic elmondaná, hogy Ibrahimovic is a világ legnagyobb neve, de ezen kívül azért mégse egy ilyen gigasztár csapat. Jó, nyilván jó játékos, jó játékos, jó játékos, jó játékos.
Hát, de persze, tehát Salamaker nem ez a kategória, igen. Még talán Rafaela sem ez a kategória. Kessié talán, most pont ezt őt akartam mondani, aki már a
ő azon a határon van, hogy áttör, azt mondjuk, hogy áttörhet világsztár kategóriába.
De megint arról beszélhetünk, hogy ha nem is világsztár, olyan önbizalom szintet mutatott ez a csapat,
Kier,
és valószínűleg, hogy Zlatánnak ebben megint csak szerepe van. A leginkább ez a két lesgólnál tűnt föl, tehát ami a Leao-féle emelés volt, hogyha az véletlenül nem lesz, akkor a fordulónak a legszebb gólja.
Hát milyen primasz megoldás, igen, hogy ott ezt megmeri lépni.
Úgyhogy az Ibrahimovic lesgólja sem volt éppen csúnya.
Ahogy
azt előtte a hosszúba.
Pontosan ugyanezt. Tehát milyen önbizalom
szintről
árulkodik.
Kicsit azt érzem a Milánnál meg a Napolinál is, igen, ez ilyen öngerjesztő folyamat. Tehát bekezdesz, és annyira bekezdesz, hogy nem az, hogy nem billensz meg, vagy hogy pontot se tudnak szerezni gyakorlatilag ellened, és akkor ez így az egész csapatot előbb-utóbb már tényleg úgy lép szájára, hogy srácok, hát 11 fordulón keresztül ugye mindenki feküdt.
Ez másfél éve gerjed a Milánnál, a Napolinál ebben
a Napolinál nem láttam ezt jönni azért.
Ennek gátat szabhat a Milán Inter jövő vasárnap? Vagy most vasárnap pontosabban?
Igen, ez egy jó kérdés. Az szerintem igen. Legalábbis ennek a
flow-nak.
Igen, tehát egy kicsit azért a flow-ba az mondjuk egy két apró Jacko gól vagy hasonló az a flónak lehet, hogy gátat vet egy időre, de aztán inkább a visszapatta, minden ilyen véget ér. Tehát azért 100%-os bajnokságokat, vagy 95%-os teljesítménnyel nem nagyon látunk azért topligár szinten, tehát előbb-utóbb mindenki tudja, hogy ez véget fog érni. Lehet, hogy a kérdés az, hogy a visszapattanás, hogy mint ahogy a Leicesternél annak idején. Hogy a Leicester jött, és elkezdett agyonverni mindenkit hirtelen, és előbb-utóbb eljutottunk oda, hogy ez tényleg komolyan kell venni, és tényleg lehet, hogy megnyerik a bajnokságot, de ők meg tudtak küzdeni ezzel. Tehát el tudták azt viselni, hogy ott jött egy-két pofon, meg jött egy-két rosszabb hét, és vissza tudtak menni arra a szintre, amivel bajnok esélyesek lettek. Szerintem ez lesz ilyen igazából fontos, hogy ez most az Inter ellen következik be, ott azért szerintem elég jó esélye van mondjuk a pontvesztésnek legalább.
José Mourinho mennyire nagy csapásokkal ássa maga alatt a földet, mert ugye volt egy kifakadás a csapatra, ezután a mérkőzés után eljátszotta nagyon sokat szor azt, hogy talán 2-3 mondat után otthagyta a sajtót, a sajtótájékoztatón, mondván, hogy ha ő itt most bármit mondan, akkor jövő héten nem lehetne ott
nothing
az oldalvonal mellett.
Hát Mourinho,
miközben azért Fábio Maresca szerintem nem tévedett akkorákat, hogy ez...
Persze. Jó, de azért nem biztos, hogy az olasz játékvezetés történetének legjobb reklámja volt a tegnapi mérkőzés, még így se. De lehet, hogy az összességében vett fel inkább.
De most nagyon nehéz szituációk jöttek ki. Tehát az a Zlatán 11-es, mondd meg, az ilyen 50-50.
Igen, akkor az ütközés a Róma támadásánál, amit megint olyan volt, hogy...
Jó, mondjuk, tehát érdekes dolog az, hogy az egyetlen nápolyi bírót jelölöd a Milán meccsére egy ilyen helyzetben. Most nem azért mondom, hogy mint közvetlen rivális, csak megint támadási felület.
Támadási felület, de hát mondjuk és az olasz labdarúgásban ennek azért szép nagy hagyománya van. Tehát gyakorlatilag én esküszöm szerintem még a bíróknak a csillagképét is. Azt megnézik, hogy a horoszkópja milyen a bírónak.
Spanyolországban ugyanez, de ott szerintem direkt szeretik ilyenkor ezeket a sporikat küldeni.
Legalább lehet miről írni. Szóval nem tudom, Mourinho, szerintem ha Mourinho szerződteted, akkor ez a ilyen morcos sértődött. Ez úgyis előfordul.
Ez a csomag része.
Ez a csomag része. A kérdés, hogy a csomag része az mikor lesz pusztító a csapatra nézve. Ezt nem tudjuk, hogy Mourinho az meddig...
Hát jelen pillanatban ugye 12 pont a hátrány a bajnokságban, és azért repedezések jelei mutatkoznak, hogy finoman fogalmazni.
Igen, tehát egyrészt nehezen tudjuk elképzelni, hogy a Roma nyerne bármit, ami nagyobb trófea ebben az idényben, meg hát de ez még oké, tehát a Milántól ki lehet kapni, de hát nyilván az, amikor a Bodø Glimt ellen lemos a pályáról egy norvég csapat, de olyan csúnyán, amilyen csúnyán ritkán szokás.
Jöhet a revans, nem?
És jöhet a revans, igen.
Szépen fel lehet építeni.
És utána az nem biztos, hogy használ, hogy utána Mourinho akkurátusan bedobta a busz alá az egész bagást. tehát, és kijelentette, hogy hát nem véletlen, hogy hát nem ők a kezdők. Na most ez az öltözőben azért, hogyha te cserejátékos vagy, akkor nem tudom, hogy milyen hatás. Szerintem ez mindenkiben másképp csapódik le, tehát lehet, hogy valaki megmutatja, tényleg azt mondja, hogy ó, hát ez teljesen ótvar volt, mert hát teljesen ótvar volt, tehát ez nyilván lehetetlen vita, és fölpörög, és úgy harcol, meg lehet, hogy hatan úgy gondolnak, hogy hát ha Mourinho duzzog, akkor ők is inkább beduzzognak, és az nem biztos, hogy jót tesz az öltözői hangulatnak hosszú távon. Tehát konfliktusos edzővel konfliktusos helyzeteket hozol a csapatnak, ezzel azt hiszem, hogy mindenki tisztában volt Rómában is, vagy ha nem, akkor nagyon rossz adást néztek a közelmúltban.
Mennyire volt konfliktusos edző Koeman a Barcelonánál?
Hát érdemes nézni a játékosoknak a reakcióit, fejét, önbizalmát, bár ugye megint csak itt vagyunk, hogy vannak pozitívumok, és hogy a fiatalokat kinek köszönheti ez a Barcelona. Azokat a fiatalokat, akiknek majd Frenkie de Jongot kell például pótolnia a középpályán, mert ő nem biztos, hogy felépül a Dinamo ellen, és számomra a legnagyobb kérdés itt Koeman távozása és kirúgása kapcsán, hogy biztos, hogy ez volt-e a legjobb idő. Sorolom nektek a meccseket, ugye a Dinamo Kijev ellen most jön egy kijevi túra, ahol kulcsfontosságú lesz a BL továbbjutás szempontjából. Aztán a válogatott szünet előtt Celta Vigo, egy olyan meccs, ahol akár már Xavi lehet a kispadon, nem biztos, hogy ő lesz. No de a válogatott szünet után jön egy Espanyol elleni derbi. Az is lehet, hogy azon mutatkozik majd be Xavi. Majd jön a Benfica és a Bayern
vagyunk,
elleni.
Hogy Xavi?
Szinte biztosak, de mondom, bárki is legyen az új edző, igazából behelyettisíthető bármilyen név. Úgy kell bemutatkoznia, hogy Espanyol elleni derbi, a bajnokságban a Villarreal és a Betis jön utána, két európai kupa szereplő kiváló formában, a Villarreal kevésbé, de ugye a Real is 0-0-ázott velük szemben, és a Benfica Bayern elleni BL csoportmeccsek, ahol pedig eldől, hogy még az Európa Ligára érdemese a Barca, vagy esetleg tovább jut, vagy pedig utolsóként is kiesett a csoportjából, hogyha most Kijevben is
amikor
megég.
Amikor novemberben ezeknél a kérdéseknél tartunk, az nem sok jót jelez a Barcelona kilátásairól. Kilátások, kilátástalanság, ugye. Nem tudom, Koemannál nekem az volt ez a dead man's walking, tehát még ott van, de hát ez már halott.
Hát nyáron az volt, tehát kijelentették Laporta, hogy megegyeztek Koemannal, hogyha nem találnak senkit a helyére, akkor ő marad az edző.
Milyen jó érzés lehet, amikor a saját csapatodnál te vagy mondjuk a CO. Esetleg maradhatsz, hogyha. És de hát most nem tök mind, jó, nyilván nem teljesen mindegy, mert ha teljesen elvesztették a hitet az edzőben a játékosok, akkor nyilván cserélni kell, de hát azért akkora szószban van a Barcelona, hogy kit most leültetsz valakit a kispadra, attól mitől lenne ilyen mágikus javulás? Attól mitől? Tehát attól, hogy leülteted az edzőt a kispadra, nem lesz pénz a játékos fizetésekre, nem lesz pénz az erősítésekre. Itt van ez a keret, ami gyakorlatilag egy csontváz, már most. És arról nem beszélve, hogy most még sérül.
De mondjuk jó erős csontozatú.
Erős csontozatú, persze, hát azért mégiscsak Barcelonáról beszélünk, de hát ez nem egy ilyen mély és erős keret, finoman fogalmazva. Egy csapat, ami elvesztette az ikonikus játékosát, aki történeti legjobb játékosa egyben. Mi van még? Ott vannak a fiatalok, akik már most csapágyasra vannak játszatva, és én nagyon tartok attól, hogy tényleg csak időkérdés, hogy mikor jönnek egymás után ott a súlyos sérülések.
Hát most ez a helyzet, ugye szegény Agüero-ról azt tudjuk, hogy kardiak aritmia, szerintem szívritmus zavar magyarul.
Hát ugye belkasi fájdalmat érzett, és ezért kellett.
De az utolsó dolog, ami még hiányzott, az, hogy még Agüero-nak is szívritmus.
Piqué Wadley sérülés, tehát a hétközben azt mondja, hogy Langley-Eric Garcia párossal állnak majd föl.
A válogatott szünetre elmennek a játékosok, onnan biztos sérülten jön vissza valaki.
Egy pozitívumot hadd említsek, tök jó volt Szerzsit látni. Nekem a nosztalgia faktort azt ő jelentette, és beindította. Ez egy egészen régi Barcelonának a...
Viszonylag rövid a pozitívumok listája. De most tényleg, most ezzel attól, hogy edzőcserélsz, most mitől oldódnának meg a sokkal magasabb szintű problémák?
Igen, pont ez a baj, hogy már nem volt más lehetőség. Kicsit Koeman is abból a szempontból hibás. Egyébként szerintem nem csinálta rosszul, amit csinált alapvetően, csak kicsit a realitás érzékét ezt elvesztette, és pont ezek a nyilatkozatai, ő is mondott olyanokat, hogy nem jó a keretem egyszerűen, ezt tudjuk kihozni, meg folyton a sérültekre hárított, a helyzetre hárított, és talán ezt egy picit lehetett volna jobban is kezelni, mert alapvetően szerintem kicsit több önbizalommal ez a Barca, ez úgy a felszínen elmehetett volna, hogy ne kelljen kirúgni ilyen korán Koemant.
De sosem jelent jót, hogyha az edző a keretre panaszkodik.
Mourinho.
Lehet panaszkodni a keretre, csak te vállaltad el a munkát egyrészt. Jó, nyilván Koeman se gondolta volna, hogy ez lesz a nyáron.
Igen, de itt Xavi nem,
de ez nem, jó,
nem egy időnyerő. Időnyerőgép. Most
akár elsőhet jól is. A példákat, pontosan.
Elsőhet jól, de igen, tehát hogyha most megnézzük azt, hogy mióta keresik és nem találják az új Pep Guardiolát, aki egyébként szerintem ez egy ügyes kommunikációs húzás volt, építi, még a távolból is, Xavit ezzel, hogy nagyobb a tapasztalata mindenki.
Olyan ügyes kommunikációs húzások vannak mostanában a Barcánál, nagyjából másfél hete volt, hogy a Barca... Nem tudom már, nem is biztos, hogy másfél hete. Lehet, hogy a Benfica elleni vereség volt, amikor kiállt egymás mellé Laporta és Koeman, és együtt tovább megyünk, aztán az edzésre is ellátogatott Laporta, ott trécseltek, nevetgéltek, aztán tudod, a jó hangulat
a az látványos, nem tartott sokáig. A látványos kiállás és jó hangulat, az pontosan. Ugyanannak a megfelelmények, amikor itt csókolgatod a címert. Ugye az címer csókolgatás egy évvel később az ellenfél színeiben lősz gólt az előző csapatodnak.
És amikor, csúszolt térden.
És csúszolt térden az utolótábor előtt, igen. Tábor. És amikor az edző, tehát az a maga halálcsókja, tehát tényleg a végzet, így megközelít, amikor az elnök így kiáll, és azt mondja, hogy
bízunk
benned, együtt leküzdünk minden nehézséget, az azt jelenti, hogy két héten belül ki vagy rúgva.
És Xavinál is, tehát hogyha jön, akkor nyilván új szél fog fújni.
Egy ideig.
És még az is lehet egyébként, hogy abból a szempontból pozitívum lesz itt ez az elkövetkező egy hónap, vagy másfél hónap, hogy még hogyha az Európa Ligába kiesnek, és a bajnokságban vannak is botlások, mivel ez az első hónap, ezért türelmet adnak neki, és most nem lesz akkora a nyomás hát rajta,
meg kinek
de utána a szezon végéig lesz még, nem tudom, a szuperkupában egy klasszikó, a bajnokságban egy klasszikó, az Európa Ligában, hogyha nem sikerül akár egy gyengébb csapat ellen tovább jutni, újra csak nyomást helyeznek rá, hogyha nem úgy alakul a játék, hogyha nem olyan szép minden, akkor is gond van. Viszont, amiket meg az Al-Sadd-ban mutatott, és olvastam róla, hogy ugye teljesen végig söpört az egészen, miközben hát
kérdés, hogy ezt hogyan tudod értékelni, igen.
Igen, tehát ez most mivel tudod, az a baj, hogy nem nézünk.
Elég nyilván, katari.
Nem nézünk, elég katari bajnoki. De hát azért nem vagyok meggyőződve a liga intenzitásáról, stb. Ez, nyilván ez földrajzi okokban, vagy éghajlati okokban is lehetetlen úgy játszani.
Hadd kérdezzek valamit itt. Kikeszett ilyen esetében arról beszéltünk, hogy ő az az edző, aki nagyjából azt a filozófiát képviseli, ami a Barcelonájéval a leginkább összeegyeztethető egy rutinos mesterként. És erre vonatkozik egy Xavival kapcsolatos kérdésem, az, hogy ő magában hordozza a Barca DNS-t, és azt a játékot akarja ismét visszahozni, ami a Barcelonának a leginkább fekszik, az nem ugyanannyira hanvába holt kísérlet lehet, mint amilyen a Setién-ére jellemezte?
Setién kicsit szélsőségesebb volt, tehát ő tényleg 100%-ban akarta a labdát birtokolni. Neki volt egy Messi-e, Xavi elvileg már egy ideje, tényleg úgy készül erre az edzői karrierre, meg a Barcelona feladatra, hogy az előbb-utóbb biztosan eljön.
Ez olyan, hogy én is biztos vagyok benne.
És egy játékos már, bocsánat, hitelesebb egy Xavi, mint egy kikeszett
ilyen. Ez a megfelelő pillanat.
Ez a nagy kérdés nekem. Tehát lehet, hogy most ebbe belelépni az egy ilyen tök nagy edzői csapda. Mert hogy a sokkal magasabb szintű problémákat Xavi sem fogja megoldani. Annyi lesz, hogy Xavinak ott a neve, meg a legendája, meg mindenki tudja, és több lesz a szurkolók felül a türelem, több lesz talán a sajtó felül is a türelem valamilyen szinten. Lehet, hogy a vezetőségben is azért mégiscsak az a tisztelettel nézik.
Lehet ez egy olyan sztori, mint Arteta-i az Arsenalban, nem? Tehát, hogy ott is nem jöttek eredmények azonnal, vagy hát legalábbis volt egy jó időszak, aztán utána a visszaesés. Igen, de ettől függetlenül kitartanak mellette, és most jelenállás szerint megint úgy fest, hogy...
Erre tényleg csak azt mondani, és ugyanúgy lehet Lampard sztori is.
Meg Pirlo.
Meg
Zédorf. Meg Szócsán.
Hát ugye ott, nem, itt ha már a filozófiát emlegettük, hogy senki nem tudja megmagyarázni, hogy mi a United Way. A United Way az, hogy ott van Ferguson, és nyerünk. Na most ez, és pont ezeknél, nagyon hosszú az az árnyék, itt ebben az esetben is, tehát akár, nem beszéljünk akár post-Wengeri éráról, post-Ferguson-iról, a Barcelonánál, meg arról, hogy a klub történetének a legjobb másfél évtizedé után, hát ha nem is totális romok vannak, de azért elég sok a romos felület, és elég kevés a pénz hirtelen, hogy ebből kéne építeni valamit, miközben az azért az a másfél évtized, az ott nyomja, hogy hát nyertünk. És egy csomóan, akik mondjuk a klub szurkolói lettek, akik kint vannak a lelátón, akik megnyilvánulnak interneten, stb. Az ebbe született, vagy nem születtek be, de szurkolóként, ebben szurkolói születésük az ez, vagy szurkolói kötődésük, igen. Ehhez, hogy nyer a csapat, és milyen. Ne, Nick Hornbynak a focilázában van egy ilyen, hogy ő akkor kezdett Arsenal meccsre járni, amikor éppen nem volt jó korszak az Arsenalnak, és a végén tesz egy ilyen kiszólást, hogy aki mondjuk a 80-as évek végi, 90-es évek elején megint erő George Graham féle irában.
Hát most nem érkezett. Úgy tűnik, mint hogyha az... most kezdenének el járni a Barca szurkolók.
Igen, nem.
33 000, hogy menjen volt?
37 igen. Volt 2001
hogy az óta. Hogy az hogy fogja ezt viselni? Hogy itt nem lesz, és lehet, hogy lesz 7 szűk esztendő. És ma talán sokkal kevesebb a türelem a foci világban, a 7 szűk esztendőkkel szemben, mint valaha volt.
És Laporta felől se várjunk talán teljes mögéállást, mert ugye nemrég lezárult, vagy nemrég volt elnökválasztási kampányban. Laportának egy ígérete volt, hogy Messit megtartja a klub, Viktor Fonnak pedig a kampányának a fő része volt az, hogy ő hozza majd Xavit. Nem Viktor Fon nyert, hanem Laporta, de nála nem volt ott a programban az, hogy Xavi a nagyon közeli jövőben edző lesz.
Bezeg, ami benne volt a programban, az se jött be?
Pontosan.
Hát nem tudom, ez nagyon nagy csapó. Hát ez lehet egy olyan csapóajtó, ami lehet, hogy eltűnik Xavi egy időre, hogyha belelép. Aztán lehet, hogy jól jön ki belőle, és most tényleg játékos legendaként, klub legendaként az, akiről mindenki úgy gondolta, hogy annak a Barcelonának az agya volt, csomó szempontból, nyilván egy csomó képessége megvan arra, hogy itt ezt sikerre vegye. De nem vagyok abban biztos, hogy most kellene leülnie a kispadra. Lehet, hogy kissé kevésbé problémás helyzetben. Lehet, hogy érdemes lenne valami ideiglenes edzőt ott meghagyni. De a nyomás meg ugyanakkor ott van, hogy a messiás várásod ott van és ott lesz.
Egy utolsó kiegészítés ehhez, amikor a Real Madridból távozott Cristiano Ronaldo, a következő évben ilyenkor már kirúgták ki, azt hiszem. És jött a éles Solari, és Solari sem maradt sokáig, hanem utána jött az év végére Zidane. Azért Solari nem akkora legenda a Real Madridban, mint Xavi a Barcában, de valamiféle analógiát azért látok. Talán ott egy picivel hamarabb rúgták ki Lopetegit ott a szezon elején, de ebbe se vagyok biztos.
Azt hiszem, ott az első válogatott szünet után kirúgták, lehet. Nem? Lehet, hogy rosszul emlékszem, mert még annyit szerintem mindenképpen erről a La Liga témáról beszéljünk, hogy Vinicius Junior személyében megvan az új Messi a ligának?
Nincs.
Szerintem döbbenetes. Tehát ami a Milánnál volt önbizalom, az van meg Viniciusnál, és nem csak a befejezései, hanem főleg azok a cselek, ami... Na ez viszont Messi érzés. Tehát, hogyha hozzákerül a labda, akkor az az érzésed, hogy itt valami történni fog.
Igen, és olyan sebességgel és váratlansággal fog történni néha, ilyetetlen. Amit nem tud lekövetni. Tehát amikor azt látja, hogy ott van a védő, de minek?
És most labda kihozatalnál is volt egy ilyen jelenet, amikor ráugrott egy Elche játékos nagyjából a saját 16-osánál, Vinicius egy köténnyel átbökte a lába között, és indult el egyenesen, aztán visszalasították a helyzetet, minthogyha éppen unatkozott volna, és egy kávé mellett ült volna, vagy kávéval ült volna a tévénél, olyan arckifejezéssel csinált ezt Vinicius, tehát döbbenetes szerintem.
A formájod mindenképpen azért, a messzizés az még egy kis és sokkal messzebb van.
Hát csak majd úgy értettem, hogy mint a La Liga
persze,
új
persze,
arca.
De egyébként lehet, persze, csak itt a tartóság az egy nagy kérdés, meg hogy mikor persze. Jön az első védő, aki kivágja Vinicius-szal együtt hát, a fát.
Igen, meg hogy már itt a tabeláról beszéltünk Olaszországban, akkor a Spanyolországban szerintem nem szabad elhallgatni, hogy vesztett pontok tekintetében már a Real Madrid az első.
A Sevillával.
Igen, volt, de jobb gól különbségével igen. A Madrid. Tehát, hogy itt ahhoz képest, hogy mindenki itt hápogott, hogy hú, mi lesz, ahhoz képest ez nem mutat annyira rosszul.
Nem, egyáltalán nem. De nem tudom kiszámítani. Tehát azt nyilván nem véletlenül adott ennyi pénzt annak idején Viniciusért a Real Madrid, és látszik, hogy azért most látszik, hogy miért is, vagy mit láthattak ebbe az emberbe vele.
Folyton ezt mondogatják, hogy döbbenet munka, ami neki benne van ebben az egészben. Norbi is csomószor elmondja a közvetítésben, hogy otthon kb. Egy ilyen 20 fős stáb foglalkozik vele, étrend körülvevő, mi az ilyen fizikai felkészítés. Profi.
Most majdnem gondolszul megjegyeztem, hogy például Dembélé körül is van egy hatalmas stáb. csak a hatásmechanizmus lehet, hogy eltérő, meg az illető érettsége, nem tudom. Na mindegy, és de az, hogy ezt mondjuk, hogy nem is csak az, hogy egy idénye, hogy majd amikor ez több idényen keresztül. És főleg az ilyen elképesztő dinamizmussal rendelkező játékosoknál én mindig nagyon tartok attól, hogy mi van, amikor jön a sérülés. Mert egyszer jönni fog. Nagyon kevés. Tehát Messi a szerintem ilyen szempontból azért egy...
Nagyon unikális.
Igen, tehát az, hogy senki nem... Egyrészt jókorszakban jött, amikor már nem feltétlenül az volt az első számú megoldás, mint Maradónánál, hogy megcsináltad, igen, jó, negyedikre eltöröm a lábadat. És el is törte a lábát. Tehát ez azért...
Ott van még a Hetafe a rossz indulat.
De már jó,
igen, tehát lennének, vannak azért marconarc, de sokkal nagyobb a védelem is, amit egyáltalán támadó játékosok élveznek, de akkor még mindig ott van, hogy mikor maradott egy térded egy irányváltás után, vagy mikorra, és azért láthattunk sok ilyen dinamizmusból élő csatárt, akinek azért problémái lettek azután, hogy valami keresztbe tett nekik egy védő, vagy egy rossz mozdulat. Owen, akár. Egyébként Owenre is emléktel, Vinicius Juniornak a megindulásai, azok néha azért a berobbanó Owennek a teljesen megállíthatatlan száguldásait emlékeztetik.
Nem a Real Madridban.
Nem a Real Madridban. Owen megállíthatatlan száguldásainak a Real Madridről azért eléggé leáldott.
Na, de azt szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy Vinicius esetében valami elkezdődött.
Ott lenne minden drukkolni, mert hogy a ligának is kéne egy ember.
Abszolút.
A fantasy csapatotokba én a helyetekben betenném. Ennyi.
Na most viszont valami véget ért, de mindjárt folytatjuk a műsort. Köszönjük, Geri.
Köszönöm szépen.
Most hírblokk, mert hogy ebben a grandiózus adásban azt hiszem már az első felében is mindenről beszéltünk, amiről kell, a másodikban ez reméljük, hogy ugyanígy lesz. Először látogassunk Brazíliába, vagy csak egy fél pillanat erejéig, mert érdekes tömegjelenetek zajlottak le a Grêmio Palmeiras elleni veresége alkalmával. Egyrészt a szurkolók is verekedtek egymással a plexi két oldaláról, biztos sokan látták a videót, majd linkelem az adás alá. A másik viszont, hogy annyira kiakadtak a videóbíró rendszerre, hogy befutottak a pályára, és miközben a játékosok interjúztak, szétrúgták, szétverték a kijelzőt a pálya szélén, emellett elvitték az interjúfalat, bár annak nem tudom, hogy mi bűne
sokat,
volt.
Sokat vétett.
De a mikrofonokat is egy kicsit megrugdosták, széttépkedték, úgyhogy ez történt Brazíliában, de látogassunk egy kicsit közelebb Európához.
Igen, beszéltünk már a szériáról, viszont nem volt szó Dusan Vlahovicsról, aki egészen fantasztikus formában van továbbra is. A Spezia ellen szerzett mesterhármast, a fiatal 21 esztendős támadó, akire egész Európa áhítozik újabban, majd meglátjuk, hogy merre veszi az irányt. Visszautasított jó néhány ajánlatot a nyáron. 2021-ben mindössze kettő olyan játékos van, aki nála eredményesebb, Haaland, illetve Lewandowski, 25 gólnál jár a szerb csatár.
Lejár a szerződése, jól emlékszem?
Így van. Hát januárban kaphat még érte pénzt a Fiorentina, hogyha nem hosszabbít.
Meglátjuk. Spanyolországban sem jut mindenre idő, mert hogy ugye a Barszáról beszéltünk főképp. Volt egy baszk rangadó, ami mellett azért nem szabad szó nélkül elmenni. Azért sem, mert hogy 37 ezer fölött volt a nézőszám az Anoétában, ennyi néző még sosem volt ott mérkőzésen. Másrészt ugye a Real Sociedad listavezetőként várta ezt a meccset, és azután is az maradt, csak hogy egy-egyes döntetlent játszott, az 1-0-ás előnyét nem tudta megtartani, még emberelőnyben sem, a 90. percben Muniain tudott egyenlíteni egy szabadrúgásból. Remiro hibázott nagyot, a sors furcsa fintorra, hogy ugye az Atletik játékosa volt, de a Real Sociedadhoz igazolt át. És még fontos, hogy az Atletico Madrid a Betisszel játszott, ez pedig két európai kupainduló csapat. Az Atleti most nagyon simán 3-0-ra nyert, de a Betisnek nagyon fontos meccse lesz csütörtökön majd a Leverkusen ellen.
Andris, tetszettek a hírek? Akkor mindjárt kezdünk veled. És a hírek után Szarka András következik. Az Arena 4 kommentátora, ilyet még nem mondtam.
És milyen?
Nagyon furcsa érzés. Be kell, hogy valljam. Neked milyen?
Sziasztok! Köszönöm a kívást. Hát jó. Igazából mindenem megvan az angol focit kivéve, bár az sem teljesen igaz, mert például a hétvégén egy Fulham West Brom Championship rangadó, igen, Mitrovic mester hármasa, a VAR, tehát hogy mondjam, tehát amikor mennybe megy az egész videóbírós rendszer, azt láthattuk ott megtestesülni, ami hát igen, csak furcsa, de hát ugye érdekes, hogy ott, ahol szintén nagyon komoly pénzekre megy a játék, ott ez ugye nincsen bevezetve, és hát ott simán meg lehet adni semmire büntetőt, simán lehet pirosat adni semmire, és ezzel eldől a meccs a Fulemnek, mert amúgy ugye ott 0-0-nál jött a semmire a büntető, és 2-0-nál, amikor a West Brom egy kicsit már azért úgy jobban játszott, akkor jött a kiállítás a Furlongnak, és akkor itt ugye megjön az, hogy na, akkor nagyon kell, mert olyan bírók vannak, akik simán elnézik azt, hogy a labdát rúgja el mondjuk Bartley, és mégis adnak egy büntetőt.
Érdekes egyébként most, ahogy néztem a Championshipnek az élmezőnye, mert a Premier League-ből jól ismert csapatokkal van tele. Most ha már itt elárulhatom a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy a műsor előtt pont a kiejtésekről beszélgettünk. Bournemouth az első.
Nagyon szép.
Fulham a második, és a West Brom a harmadik.
Tehát, csak már lemaradt egy kicsit. Tehát
hát ott főleg a Bournemouthhoz képest.
Igen. Nagyon szépen mondod. Ez mikor gyakoroltad be ennyire?
Egész életemben ezt gyakorlom.
Igen. Párszor én azt hiszem, hogy elég csúnyán rosszul mondtam, de hát azért azóta ez már javult.
Folyamatosan érdemes gyakorolni, minden napot ezzel kezdeni, és akkor ez ügyesen menni fog. De egyébként jó a Championship?
Ez a meccs jó volt. Azért azt nem lehet mondani, hogy minden meccs nagyon jó, de azért összességében itt nyilván ismerősek voltak a játékosok, szóval Mitrovic megint királykodik, hogy aztán a Premier League-ben lebőgjön. Tök jó. Úgyhogy alapvetően azért izgalmas volt itt Szilvával, meg Ismaellel, tehát hogy mivel változott a Fulham, de hát a Fulham nem rossz, azért látjuk, hogy Parker mondjuk itt egy új helyen is mire képes, szóval gyanítom, hogy ettől függetlenül azért a Fulham edzőben lejjebb adta. Hát ez van. Majd aztán lehet, hogy majd a Premier League-ben találkoznak, mert azért most tényleg elég jelentős előnyben van ez a két csapat.
Valamit mondtál, hogy mindenképpen, vagy ez volt a konklúzió, amit a videóbíróval kapcsolatban
mondtál?
Igen,
hát ez, meg mondom itt igazából azért, pont szombaton volt két mérkőzés, aztán meg gondolom a másikat is érintjük. Hogy
most te döntesz ezzel a válaszoddal arról, hogy melyik hogy irányba induljunk.
Nem, én ezt rátok szeretném bízni. Azért jöttem, hogy engem terelgessetek.
Na de hát válaszolj létszíves, és majd én eldöntöm
ja,
akkor.
Jó. Szóval akkor. Tehát, két mérkőzést közvetítettem. Az egyik ugye rámutatott arra, hogy a videóbíró mennyire szükséges. A másik pedig, mert ugye szintén rengeteg pénzről döntő liga, hiszen ugye a Premier League feljutásért megy, ráadásul ugye két kiemelkedő csapattal. A másik az pedig azt mutatta meg, hogy a videóbíró mennyire finomítandó, ez ugye a Frankfurt-Lipcse mérkőzésen, ahol ugye hát Szó és Guardiol összecsapásából ítélt a játékvezető egy szögletet, ami ugye szemmel láthatóan nem volt az. Na most itt ez valószínűleg nem hoz majd ilyen égrengető változásokat, mert hogyha a Csedánon nem hozott ez égrengető változásokat, akkor valószínűleg itt mindennapi futball napokban ez megtörtént, és akkor majd tovább lapozunk. Itt ugye nyilván, hogyha ott az egyik legnagyobb futballeseményen nem hozott az, hogy igenis legyen visszanézhető az, hogy egy pontrúgás, szöglet vagy szabadrúgás az jogos volt-e, mert rögtön utána esetleg abból az akcióból, vagy beívelésből gól van, ugyanannyi lenne megállítani a játékot.
A második sárga az ilyen szempontból szerintem igen, még rosszabb.
Igen. Csak valószínűleg például ugye ebben az esetben, ott ugye a Csedánon úgy lapoztunk tovább, hogy ott a cseheket hát szeretjük egy darabig, ameddig azért annyira nem zavarnak be a nagyok játékába, most ugye politikailag ők azért nem is voltak annyira korrektek az utóbbi időben. Hát jó, hát ezt most megszívták. Szóval nincs lobby ereje ennek, hogy egy ilyet valaki keresztül vigyen, és azért ez így velünk lesz. Tehát, hogy
látszik, hogy sok időt tölt a Szegri Viktorral. Hol látszik?
Vagy hát nem véletlenül találtunk egymásra.
Igen, mert tőle szoktak jönni hasonló ilyen konspirációs elméletek. Mint...
De akkor ne konspirációt, hanem ötletet hadd mondjak, hogyha már itt a VAR perceknél vagyunk. Nem az ilyen szitukban jönne jól az a rendszer, hogy te leteszel egy kártyát az asztalra jelzel a bírónak, hogy challenge-et. Grémió
szurkolók kellenek.
Hogy challenge-et szeretnél, így van, így van.
És ott tehát, akkor nincs kérdés.
Ahogyan Brendan Rodgers szerintem jogosan megjegyezte az Arsenalnak az első góljával kapcsolatban, hogyha nincs az a szabálytalanság ott a középpályán, amit elengedtek, akkor ugye a két
amiből az első szöglet,
sincs.
Amiből aztán a második szöglet.
Igen. És aztán
de, igen, de abszolút igen, jogos ez a felvetés.
De mert ugye vannak, tehát egész egyszerűen azokat nem lehet kihagyni a... Vagy, tehát, hogy vannak olyan döntések, amiket meghoztak, és utána görögnek tovább az események, és aztán valamilyen csapatnak fatális, vagy hát nem tudom én, nagyon szerencsétlen kimenetelt hoz. Na most talán ennyire, vagy hát nem tudom, ezt nyilván finomítani kéne, de ez, hogy miből jön egy pontrúgás, hát ezt azért nagyon könnyű megnézni.
Meg ez viszont gyorsan
tehát
megvan.
Tehát ez semmivel nem áll többet a játék, főleg ebben a helyzetben. Úgyhogy nem persze, tehát hogy nyilván azt én értem, hogy nem minden pontrúgást és nem minden szögletet lehessen, vagy kelljen visszanézni, mert hogy vannak ilyenek, de ahol ekkora befolyásoló tényező van, hogy gól születik egyből, mert itt ugye aztán ugye ebből...
De ezt nem is a gól után kell megnézni. Tehát ez addig, ameddig készülődnek szöglethez, kirúgáshoz, ezt addig nyugodtan rámondhatja a fülére a videóbíró, a videóasszisztens a játékvezetőnek, hogy figyelj, nem róla ment ki. Kirúgás, kész, pont. És akkor le van zárva, akkor nem kell megvárni, hogy gól legyen belőle, nem kell megvárni, hogy örüljenek a játékosok. Hanem annyit mondani, hogy ez itt tényleg 3 másodperc, ha eldönthető egyébként. Tehát, hogy...
Persze. Tehát nyilván itt ez itt, tehát, hogy olyat követelünk, amit objektíven el lehet dönteni. Tehát, hogy, valószínűleg ezek szerint vannak olyan szituációk, amiket így meg akarunk nézni, de hát vannak olyanok is, amiket annyira nem.
És pont ezért mondom amúgy, hogy ez le is venni egy kicsit a játékvezetőkről a terhet, hogyha ez az edzők kezében lenne, hogy ők mitten egy challenge van egy fél időben, hú, most volt ez a szitu ott a középpályán, az a falt az volt, megéri-e vajon ezért a születért beáldozni? Ráadásul milyen látványos lenne, hogyha ott Rodgersék dobálnák be a mitten sárga zászlókat, vagy a törölközőket a pályára, hogy na én itt most kikérem challenge, a challenge-et. Igen, igen.
Hát igen, szóval ez volt. Tehát
én ezt nem szeretem. De Doma nagyon nagy király, mert átkötött egyből itt a Leicester Arsenalra, Brendan Rodgers-szel, úgyhogy...
Főleg, hogy nem ezzel akartunk indítani,
de... De hát akkor most már, menjünk ebbe az irányba. Egyrészt beszélhetünk erről a szituról, mert ez egy érdekes jelenet volt ott Lokongával, hogy ő szabálytalankodott-e, és ott ezen a döntésen ment el tényleg a Leicester számára a mérkőzés, amit Brendan Rodgers is mondott, mert hogy az első góloknak a jelentőségét firtatta.
Ezen valószínűleg, tehát hogy nyilván az Arsenalnak ez egy tökéletesen alakuló forgatókönyv volt, hogy lőhettek ugye egyből pontrugást, ez azért úgy rendben van, és ráadásul 5. perc, tehát ez voltak éppen tényleg ezen ment el. Az, hogy ugye itt ez egy kicsit azért már nehezebb, mert itt ugye már ilyen halmozottan, hogy mondjam, tehát van egy ilyen esemény lánc, aminek a kiinduló pontja egy rosszul megítélt dolog, de aztán, hogyha az tovább megy, akkor abba meg már hol nyúlsz bele? Mert utána lőttél egy szögletet, és akkor utána még, tehát hogy azt is már ki lehetett volna védekezni elvileg, de még mindig ugye az van, hogy amiatt a rossz döntés miatt szorultál oda a kapud elé. Úgyhogy ez egy kicsit nehezebb, mint mondjuk ott is akkor megállapítani valami, de voltak éppen abban igaza van, hogy onnantól kezdve azért ebben Arteta most már, amióta az Arsenalt átvette, elég jó, hogy ugye így játszol le meccseket, hogy kvázi ilyen kis csapatként kezdünk, és aztán, hogyha ott jól alakul az eleje, akkor onnantól kezdve viszont nagyon jól le tudják már menedzselni, bár itt azért voltak fennakadások, de végül is azért átvészelték.
Kettő szépen. Dolog, amiről szerintem érdemes beszélni. Lacazette szerepéről az előző héten már beszéltünk, szerintem az egy nagyszerű húzás volt Artetától, hogy úgy tette be, és olyan szerepkörben a csapatba, ahogyan. Viszont itt pont a két szöglet kapcsán szerintem érdemes kiemelni, hogy új pontrugás edzővel dolgozik. Arteta, akit éppen a Manchester City-től és Guardiolával közös munkából csábított át, és ennek az eredménye az szerintem nagyon szépen látszott például ezen a Leicester elleni mérkőzésen is. 12 embert számoltunk az ötösön belül az első szögletnél, és azt hiszem, hogy talán 9 voltak a másodiknál, ami azért meglehetősen lekorlátozta Kasper Schmeichel mozgásterét.
Abszolút, és hát egyébként még még egy kicsit kitérve, azért ott Gabrielnek ez a fejelő mozdulata is egyébként nagyon extra volt. Tehát azért ez lehet, hogy jól begyakorolják, és mondjuk itt a pontrugás edző ad segítséget, és mondjuk megvannak azok a...
Hát az egy, bocsánat, az egy nagyon érdekes dolog, hogy áll szerintem kettő, de lehet, hogy három ember a rövid oldalon az Arsenalból, és a rövidre robban be kettő plusz játékos. Tehát az már olyan szinten osztja meg a védők figyelmét, hogy szerintem ezt lehetetlen levédekezni.
Hát és arra leszek kíváncsi, amikor mondjuk ahova berobbannak, oda mondjuk, nem tudom, oda jönnek, és mondjuk akkor nem egy ilyen kapuval szemben, hanem mondjuk egy kaputól távolabb ilyen csúsztatós lesz, hogy azt, hogy fogják esetleg majd megoldani. Igen, hát tulajdonképpen ugye azért az Arsenalnak meg volt, ez már az előző idényben azért látszott, hogy azért itt pontrúgásokban már szeretnek azért pontrúgásokra támaszkodni, és nyilván azért nekik azért kereterőben van lemaradásuk a legjobbakhoz képest, tehát valamivel akkor ezt kompenzálni kell, és hát ilyen módon ez végül is egy tökéletes alkalom.
A másik, akiről szerintem mindenképpen szót kell ejteni, az Ramsdale, aki, hogy Vályi Bence szerkesztőnket idézzem, God módban véd hetek
nagyon
óta.
Nagyon kemény. És úgy, hogy egyébként érdekes szerintem, pont egyébként itt ugye a West Bromot is közvetítve, hogy ugye az előző idényben a három kieső csapat kapusa közül szerintem Ramsdale volt a leggyengébb. És egyébként ő sem volt rossz. Tehát, hogy most ez a gyenge, ez most ilyen rossz megfogalmazás. Miközben ő is jól védett, de hogy Areola, és talán különösen Johnstone, meg még jobbak voltak. És ugye Ramsdale-nek adatot meg végül is, hogy maradjon a ligában, és teli találat. De itt ezt most ugye egyrészt meg lehet fogni afelől, hogy tényleg ugye a szabadrúgásnál mekkorát védett, de hogy most már hetek óta tényleg így ő így áraszt valamit a kapuból, azt, hogy ő megkapta azt a lehetőséget, ami talán mindig is várta, hogy egy nagy csapatnál védjen, és ő itt érzelmileg van bevonódva, míg Leno egy ilyen hűvös robotember volt, aki oké, nagyon jó lábbal, oké, hát miatta a jobb kapustól megszabadult az Arsenal, mondjuk nem baj, Martinez-től, és akkor most van egy ilyen érzelmi töltet Ramsdale-ben, ami
hát és azok szerintem... a hosszú labdák...
Ezt nagyon ritkán magamnak szoktuk kiemelni egy kapussal kapcsolatban. Tehát az, hogy jó lábbal jó passzokat, az egy dolog, óriási bravúrok vannak egy dolog, ugye biztonságot ad, de az, hogy milyen passzokat ad, mint hogy ilyen hosszú passzokat...
Igen. Hát és még ilyen, milyen technikával ez az ilyen...
Ez a fektetett, ez igen. Nagyon... Hát, mondjuk most már többnyire azért ezt szokták, nem az ívelt kirúgásokat alkalmazzák a kapusok, mert az nyilván könnyebb kiszámítani, lassabb, de azt, hogy ezt ő milyen szinten csinálja.
Tudom, hogy lövésekre szokták mondani, de itt volt olyan érzésem, hogy ez zsinóról húzzák konkrétan.
Jó, de egyébként ebben most szerintem Ramsdale mellett abszolút kiemelkedik Raya is, aki szegény megsérült, és a másik pedig Robert Sanchez, akit szerintem ilyen szempontból ki kell emelni. Múlt héten pont a Made in England-ben beszéltünk arról, hogy 58 passza volt. 58 hosszú passza volt.
Azért
és ezeknek egy nagy része hosszú Robert Sancheznek.
És az komoly kérdés, hogy ő-e a kezdőkapus a spanyol válogatottban. Tehát ez nem csak egy ilyen...
Hát és honnan jött ugye ő? Tehát, hogy Potter gyakorlatilag, amikor a semmiből meghúzta azt, szerintem pont kb. Egy éve, vagy bő egy éve, egy Tottenham elleni meccsen
egy Ryan,
volt.
Akinek
egy Ryan,
jó, tuti biztos helye igen, volt.
És hát ilyen klublegenda, tehát, hogy már mint ugye... Tehát a Brighton Premier League történetében abszolút így.
De először nem is értetted, hogy ezt miért csináltad.
Nem,
az első egy-két meccsen...
De azért figyelj, tehát azért én mondjuk nagyon elfogult vagyok Potterrel, de hát azért azt sejtettem, hogy az ember...
Ki vagy
semmit...
te, Dumbledore?
semmit nem tesz véletlenül, tehát hogy... Tibinek így elindul.
Igen, és most így... beütött.
Úgyhogy én azért sejtettem, hogy
gondolom.
Tehát azt szakára
látva. Gondoltam először, bocsánat. Jó, igen, mondjad.
Megint
mondjad.
Szét.
Én
tönkretettem az adást.
Dehogy is, nem. Ez nagyon jó volt.
Potter.
Ennyi. Ezt szerintem elmondtam.
Viszont akkor én még hozzáteszem, hogyha Robert Sáncheznél hozzátettük ezt a válogatottság dolgot, akkor Ramsdale-nél is egyrészt az Arsenal scoutjainak ez egy óriási kalaplengetés, hogy így megtalálták, másrészt meg ugye most már azért lehet ez kérdés az angol válogatottnál is.
Szerintem azért tehát, hogy őt azért lehet, hogy
a Sheffield meg a Bournemouth is rossz csapat volt.
Rossz csapat volt, igen.
Számára. Vagy úgy érte rossz, hogy nem feltétlenül azokat a kvalitásait.
Különösen a Sheffield.
Az különösen, de az előző csapatnál sem.
De tehát mondom, hogy ezt látszik, hogy olyan felszabadultság lett rajta úrrá, hogy így meg is oké, tehát hogy mint hogyha így tisztában lenne azzal, hogy mik a kvalitásai, és most a kvalitásainak megfelelő polcon van.
Nem az a legnehezebb kiszúrni egy játékosról, hogy jó egy rossz csapatban?
De.
Abszolút. De hogy nem.
De hogy pont ez volt, hogy itt ebben ez volt a megtévesztés. Lehet egyébként, hogy akkor én is rosszul láttam, de ilyen ott a három kapus közül én egyébként Johnstone-t éreztem a legjobbnak, mármint a kiesők kapusok közül, és Areolát a második, de nagyon kicsi különbségeket láttam ott is, csak lehet, hogy a Sheffield tényleg annyira már túl billent így a rosszaságban tavaly, hogy így akkor ezeket így el lehetett söpörni, hogy de szerintem még amikor legutoljára találkoztunk, most azt már nem tudom, mert nem emlékszem, de ott akkor ott beszéltük, vettük végig, hogy a kieső csapatokból kiknek kellene maradni ugye az élvonalban, és már nem emlékszem, hogy Ramsdale-t mondtam, mert pedig milyen jó lenne.
Visszakeressük majd, ez az előző szezon.
De csak akkor, hogyha mondtam.
Beszéljünk itt, egy ilyen csokorban gondoltam a három nagyról, mert itt alapvetően három nagyról kell szerintem mindenképpen beszélni. Liverpool és a Manchester City is botlott, bár ismerve a Potter imádatodat, ez szerzett egy pontot a Brighton ellen.
Hát igen. Igen, nehéz azért a Brighton ellen egy pontot is szerezni. Szép.
A City viszont ezzel a 0-2-vel megint bele tudott lépni abba a folyóban, amiben szezononként egyszer-kétszer azért Guardiola csapata belelép.
És azért jó párszor a Palace ellen. Amúgy.
Igen, és egyébként rettentő szimpatikusan nyilatkozta azt Patrick Vieira a mérkőzés után, hogy ahhoz, hogy legyőzze a Cityt, ahhoz kellenek az ilyen játékvezetői döntések. Tehát, hogy ilyet nagyon ritkán hallasz ellenfél edzőjétől. Ugye itt Laporte kiállítására gondolt, meg arra, hogy minimális különbség miatt elvették Gabriel Jesus gólját. Én azt mondom, hogy nagyon szigorú volt Laporte kiállítása, de megadható.
Szerintem nem volt megadható.
És az volt, láttátok a Match of the Day-t?
Igen, Evans-t behasonlították össze. Az Aubameyang Evans.
Ja, tényleg, igen. Tehát, hogyha az, és ez tehát teljesen
az egyértelmű. Majdnem ugyanolyan szitu volt. De hogyha ott kiállítást követelünk, akkor Laporte esetében is ez elmondható. Jó, hát itt az
nem,
volt a
kérdés. Evansnél sem feltétlen, de nem, tehát ez egyrészt nagyon távol volt a kaputól, másrészt úgy kb. Hárman álltak vele ugye egy vonalban.
Hát, jó, szigorú.
Jó, akkor maradjunk ennyiben, de mindenképpen hiba, szerintem.
Igen, csak mondjuk ebből a szempontból azért mondtam, hogy ez a megközelítés. Egyrészt ugye dicsérjük Vieirát, mert szerintem egészen szenzációs az a fejlődés, amit a Palace mutat itt akár az első játéknap óta, akár az előző szezonok óta nem megsértve Roy Hodgsont, mert szenzációs munkát végzett éveken keresztül, de azért egy ekkora átalakulással, ennyi új kezdőjátékossal, hogy ilyen gyors hatást tud elérni, azt szerintem nagyon kevesen gondolták.
Hát én sem. Tehát én konkrétan a Palace-t arra gondoltam, hogyha Hodgson lelép, ráadásul ahogy például az előző idényben kinézett a keret, hogy...
Hét lejáró szerződés.
Hát sőt, végül annyinak, de hogy ott volt olyan pillanat, amikor 13 játékosnak nem volt. Vagy hát inkább, hogyha megfordítjuk, akkor meg az volt, hogy 5-nek volt 2000... hogy is van, mi van most, 2022-től is. Tehát, hogy gyakorlatilag nulla hosszú távra tervezés volt a Palace-nál, és ehhez még hozzájött ugye ez a nagyon Hodgsonnak az, hogy mindenképpen maradjunk bent, de azért amikor 2020-ban...
De szépen azért ne játszunk.
Igen, de meg 2020-ban, amikor visszajöttek a Covid szünet után, akkor ott pont legyőzték a Bournemouth-t. 2-0-ra. arra emlékszem, és volt valami 6 vagy 7 pontra voltak, azt hiszem, az Európa Ligától, és akkor még volt hátra, vagy 9 forduló. És akkor hopp, úgy megijedtünk, mert nagyon-nagyon közel vagyunk.
Igen, hogy azért... egy 8-as vereség széria, vagy valami ilyesmi. És a nagy ijegységnek ez lett a vége, gyorsan kikapunk.
Úristen, úristen, azért nehogy véletlenül. Szóval, hogy ennek mindig megvolt, de hogy itt, tehát, hogy Vieránnál azt hiszem, hogy ilyen visszafogása majd a keretnek nem lesz, meg talán ezt a keretet lehet nem is kell, vagy lehet, hogy nem is lesznek mondjuk ennyire közel ahhoz, hogy bármi legyen, vagy megijedjenek, de hát én konkrétan azt hittem, és azért Franciaországban még nem győzött meg Viera, igaz, azt sem gondoltam, hogy ott megbukott, tehát hogy azért az ott látszott, de hogy itt arra gondoltam, hogy hú, ez nagy bajban lesz, és hogyha esetleg Lampard tényleg képben volt, még így gondoltam, hogy hú, hát igen, végülis nem baj, hogy Lampard nem esik ki ezzel a kerettel, mert akkor ott tényleg őt is eltemethettük volna, és én egyébként őt kedveltem különben. De mindegy, úgyhogy tényleg szenzációs a Palace, de tulajdonképpen ez tényleg hagyomány, hogy a City ellen valahogy önálluk azért itt évről évre megvannak ezek. Nem mindig nyernek, de azért, mit tudom én, döntetlen, vagy...
De minden összejön.
Igen,
de emlékszem, azt véletlenül közvetítettem, amikor Townsend lőtt nekik egy igen. akkora gólt, most meg volt három hát Rodri Zicser. Tehát azért még így is, hogy a kiállítással együtt Rodri is, Gabriel Jesus helyzet is, kell a szerencse is.
Persze.
Viszont Brightonnak hát abból a szempontból nyilván kellett a szerencse, hogy ott már még karjára pattant a labda, és onnan a kapuba, meg hogy az első félidő túlélte úgy, ahogy, de a második félidő alapján már nem feltétlenül a szerencsének volt köszönhető az, hogy itt meglett az egy pont.
Nem, abszolút nem. Egyébként ezt már nem először játsszák el ők sem így pont egymás elleni leosztásban, hogy a Liverpool a Brighton ellen talán egy kicsit túl hamar vesz vissza, vagy túl hamar enged el egy kicsit a koncentrációja, ami más csapatok ellen simán elég, de azért itt most már tényleg fényesen látszik az, hogy Potternek ez a munkája évről évre milyen pluszokat hoz, és hát most nagyon úgy fest, hogy az előző kettőhöz képest ez most egy ugrásszerű javulás lesz. Azért ott az Anfielden 0-2-nél szerintem meg alapból is lett volna egy jó pár edző, meg csapat, amelyik ezt így elengedi, hogy jó, hát akkor végül is ez a papírforma, majd akkor a következő. Úgyhogy...
Azért hát... itt is, bocsánat, megint ezt mondom, megint a szerencsefaktor egyrészt, másrészt a 2-0-nál az a szokásos érzésünk volt, hogy ezt a Liverpool úgy fogja lehozni egy félgőzzel is, és közben az Atléti ellen az borzasztó fontos lesz az a hétközi meccsük, tehát itt több faktor is szerintem a Brighton kezére játszott így. Hát, első gólnál a szerencsével együtt.
A szerencsével, és valószínűleg itt ugye arra is rávilágítottál, hogy a Liverpool miért gondolta azt, hogy akkor egy kicsit megpróbálja majd energiatakarékosabban hozni ezt, tehát nyilván ezek a szezonok, meg ilyenek, amikor Bajnokok Ligája meccs előtt vannak, jó párszor lehet ilyet látni. Hát, ja, persze ez, de hát nyilván szerencse megvolt, megdolgoztak érte emellett, úgyhogy hát a Brightont még továbbra is imádom. Most már lehet. Vagy most lehet.
No, arra most nem pazarolnék túl sok szót, hogy hogyan verte a Chelsea nagyon magabiztosan a Newcastle Unitedet, pláne azért nem, mert itt közvetlenül az adás előtt vált hivatalossá hír, hogy Nuno Espirito Santótól megvált a Tottenham. Hogyha itt egy nagyon rövid kis idővonalat akarunk felírni, akkor közvetlenül a Manchester United elleni mérkőzés előtt mondták azt, hogy eredménytől függetlenül biztos a helye Nunónak, és állítólag elég jól haladnak a tárgyalások, Contéval elképzelhető, hogy mire ez az adás kikerülőt ki is nevezik a Spurshöz. Hát erről mi az első benyomásod?
Hát azt, hogy Manchester United egy győzelemmel eljátszotta a jövőjét, vagy hát a közeli jövőjét, mert így ugye Solskjær marad, és lemaradnak arról az edzőről, amelyik, vagy aki azért lehet, hogy kellett volna, hát így most lehet majd kutakodni újra. Na de visszatérve a Tottenhamre, ez teljes káosz, tehát hogy azért amikor vannak azok a döntések, amikor így egyszerűen így nem érted, hogy ez hogyan? Tehát hogy ez, ki gondolta ezt jónak? És voltak éppen egyébként akkor mennyi volt itt a bizalom Espirito Santo felé? Hát eltelt 3 hónap se. De akkor mi, vagy hát amióta ugye elkezdődött a szezon.
17 meccs.
Igen.
17 meccs.
Ez akkor Tehát akkor mi volt itt a terv?
Érdekes egyébként, mert pont hallgattam a mai BBC Football Daily-t, és ott Carlton Cole mondta azt, kicsit szembe menve egyébként a többi véleménnyel, amelyik pontosan ugyanezt hangsúlyozta, hogy eleve rossz volt az alapterv, és mielőtt még tovább romlott volna a helyzet, meg kellett lépni ezt. De Cole mondta, hogy ez nagyon rossz üzenet a játékosok felé, meg a szurkolók felé is, mert gyakorlatilag a keretnek azt üzened, hogy nem kell, hogy azt a taktikai elképzelést, azt a metódust, azt a filozófiát, amit az edzőhoz, azt megtanul, mert bármikor itt a kényük kedvük szerint mehetnek, jöhetnek az edzők, és ugye itt az előző szezonban is már volt egy kicsi ezzel kapcsolatos aggály, hogy mennyire voltak vevők Mourinho elképzelésére, mennyire voltak aztán Maisonére, és...
Na majd most Contéval.
Hát igen, ez emiatt lesz egy nagyon
próbálj
érdekes...
Próbálj meg ellenkezni.
Hát az a kérdés, hogy ugye...
De ebben van igazság, tehát hogy egyébként ezt játékosként szerintem nem teheted meg, hogy neked nem tetszik az a metódus, és akkor ebbe... És ezt üzenik a legutóbbi döntései a klubnak, Livinek, most már Paratici-nek, hogy de, mégis.
Abszolút.
Bocsánat, tehát ennyire nem volt rossz szerintem Nuno elképzelése, ezt láthattuk a Wolverhamptonnál sok éven keresztül, hogy...
De mit érsz el azzal, hogyha keménykedsz és kitartasz, mikor ennyire rossz a helyzet? Tehát mikor Höbjer azt nyilatkozza a meccs után, hogy többet inkább nem is mondok már, hogyha a szurkolók nyíltan és úgy tehát nem nagyon látsz ilyet azért, hiába nem szereti valamelyik játékos, vagy valamelyik csapatnál a keret egy része nem szereti az edzőt, ennyire nyíltan kiállást az edző ellen,
értem,
meg a szurkolóktól nem látsz.
Szerintem ez pont azért érdekes, amit Andris is mondott, hogy van Solskjær, akinek nincsen azért, valljuk be, határozott elképzelése azzal kapcsolatban, hogy milyen futballt szeretne játszani.
Most már évek
játszani
óta, tehát ez most már évek tekintetében.
Nuno Espirito Santónak volt.
Volt, igen.
Tehát neki volt egy olyan gondolata, hogy mit szeretne látni ettől a csapattól.
Jó, csak akkor voltak éppen ez nem egy klubvezetés elleni zendülés is? Tehát, hogyha pontosan tudod, hogy a klubvezetés hozta a nyakadra ugye Nuno-t, aki hát micsoda rettenetes, akkor tehát már akkor se tűnt úgy, hogy ez annyira hosszú távú, és majd egy
abszolút,
nagyon
kitartó... Áldozatnak tűnt az első pillanat.
Az első pillanattól, és akkor fel is vágták. Na most teljes homály, tehát abszolút nem értem.
Hát meg ez, amit Doma mond, hogy akkor mi lesz Contéval? Tehát, hogy...
Hát, ja, amúgy azért telefonoztam itt, bocsánat, Fabrizio Romano azt írja, hogy hamarosan Londonba utazik, és hogy lezárják a dolgot, és most már a végső szakaszában van ez a megállapodás, úgyhogy szinte biztos. Igen.
Tegnap a Sky Italian azt mondta Gianluca Di Marzio, hogy gyakorlatilag a megegyezés, és itt azért az, hogy ő tegnap azt mondta, az nyilván itt elég erősen indukálta és katalizálta ezeket a Nuno-val kapcsolatos eseményeket.
Nem lesz az a következő Pochettino, aki hát nagy valószínűséggel várt arra, hogy végre a Manchester Unitednél megkapja a kispadot, hanem akkor ő ezt el fogja vállalni.
Úgyhogy egyébként nem lehet, tehát én nem hallottam Conte szájából ezt, de azért nagyon erősen cirkuláltak azok a hírek, hogy ő a United melóra is nyitott lett volna.
Valószínűleg azért nagyon nagy, tehát hogy mondjam, nem fog ebből túlzottan nagy lelkiismereti kérdést csinálni, hogy akkor melyik...
Van lelkiismerete Conténak?
Nem.
Viszont, ez viszont tőled kérdezem, Tibi, hogy Paraticivel azért jóban van, nem? Tehát, hogy az sokat számíthatott.
Hát, tehát Paratici klubvezető volt annál a csapatnál, amelyiknél Conte dolgozott. Ezt nem felejtsük el. Tehát, hogy szerintem egyetlen egy klubvezetővel sincs jóban Conte, ahol valaha dolgozott, de jogos, tehát, hogy Marottának volt végül is az asszisztense akkor, amikor a Juventusnál dolgozott, úgyhogy igen, van közös munka, vagy van közös mondjuk, pont igen. Az életükben. Nem tudom, hogy milyen viszonyban vannak egyébként. Tehát Contéval nem tudom, mennyire egyszerű barátkozni.
Anyukája talán.
Hát, ha mondjuk nem sózz el az ételt. Igen, akkor... ugyanaz kikergeti a házból, vagy...
De, tehát ez is azért egy... Tehát...
Ez a Simone Pepe golfütővel való megkergetése az egyik kedvenc sztori, még pont a múlt héten
jött de most figyeljetek, tehát alapvetően egyébként a Conte Spursből mit nézünk ki? Mert én abból sem olyan...
Hát ez a Spurs az egy nagyon jó csapat, tehát azt szögezzük le, hogy egy nagyon jó játékos állományú csapat. Fölélezhető-e Kane? Nyilván
nem, ez... szerintem nem. Hát alapvetően innen indul az egész sztori. Vagy hát legalábbis ebben a szezonban nem. És akkor Max talán esetleg rendbe teszi a fejét a következőre.
Én azért hiszek abban, hogy ez sikerülhet neki egy-két hónapon belül.
Hát az azért elég késő lesz. Nem? Lement a bajnokság fele. Egy-két hónapon belül, jó, akkor hát még a Boxing Day-re összeszedi magát.
Pont az, hogy motiváció szintjén az instant hatás, hogyha Conte jön. És ezeknek a játékosoknak a leginkább ez a motiváció volt a nulla alatt valahol.
Hát mondjuk nem látom azt, hogy Davinson Sanchez jobb futballista lesz ettől. De igen, tehát hogy egyébként van patron szerintem ebben a Spurs-ben, ettől függetlenül. No, de akkor szerintem lépjünk át a Bundesligára. Azt mondta Doma, hogy van egy nagyon fontos kérdésed a Bayern-nel kapcsolatban.
Sok.
Mennyivel nyernek?
Nem is a hétvége, nem a hétvége, inkább induljunk ki szerintem a kupából, mert az, hogy így elverjék a Bayernt, az egyáltalán nem normális. Nem nagyon beszéltünk azokról a hírekről itt az utóbbi időben, hogy miért nem oltatja be magát Kimmich, mi volt Lucas Hernandezzel. Most derült ki, vagy aznap reggel derült ki egyébként a kupa meccs napján, hogy végül nem kerül börtönbe.
Igen.
Nagelsmann nem tudott edzéseket tartani, mert covidos. Igen. És ezek közepette jön egy 5-0-ás vereség a Gladbachtól. Minden idők, mit tudom én, mióta nem kaptak ki ennyire tétmeccsen sem.
78,
igen.
Köszönöm, és vasárnap meg egy 5-2-es győzelem, vagy szombaton, nem is tudom már.
Igen, szombaton. Hát és ráadásul nagyjából erősségben a Mönchengladbachot és az Union Berlint ugyanoda teszem.
Hát az a nagyon nagy különbség, bocsánat, itt nem akarom elvenni a kenyeredet, de az egy óriási differencia itt a Mönchengladbach és az Union Berlin között, anélkül, hogy itt nagyon álszakérteni szeretnék, hogy a Mönchengladbach megtette azt Adi Hütterrel, hogy letámadta már a támadásépítés fázisában a Bayern Münchent, és szerintem talán az első olyan klub volt ebben a szezonban, amelyik ezt megmerészelte tenni, mert nyilván ez óriási kockázatokat rejt magában, hogyha nyitva hagyod Lewandowskiéknak ott a hátsó ajtót.
És már nem először merte megtenni.
Igen, és így van, tehát az előző szezonban is ezt nagyszerűen meg tudta csinálni.
Nem, még az első fordulóban. Tehát, hogy ott, ja, amikor
igen,
ott
de még a Frankfurttal is, tehát hogy azért akartam, tehát itt ebben az ő elképzelése az tökéletesen működött. Az Union Berlin az egyik legjobb középső és hátsó zónás védekezést mutató csapat a Bundesligában, viszont a Bayern Münchennek a minősége, a játékereje ehhez túl sok, hogy őket hagyod már kibontakozni, és lényegében lendületből vezethetik rá a labdát. Én ebben látom a különbséget alapvetően, de az egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ha egyébként létezik egy ilyen kulcs, ami ilyen szépen beleillik az árba a Bayern ellen, akkor azt miért nem használja több csapat?
Hát...
Vagy valóban használható-e? Tehát ezek tükrében, amiket itt...
Nem biztos, hogy minden játékos keret jó arra, amit itt ugye a Gladbach most elkezdett felépíteni, vagy hát gyakorlatilag itt a Bayern ellen második alkalommal jól ezt végül is kivitelezte, bár hát itt most nyilván tökéletesen. Itt tényleg voltak éppen úgy tűnik, hogy amit te is mondtad, tehát hogyha Kimmich vagy Goretzka már ugye ott szépen megtelepedik az ellenfél tér felén, és ott akkor el tudja osztani a labdákat, akkor onnantól kezdve hiába védekezik nagyon jól valaki mondjuk, nem tudom, a 30-35 méterre a kapujától, vagy mondjuk tud felállítani egy jó kompakt védekezést, ott jelen pillanatban ők olyan labdákra képesek mélységből, meg egyébként ugye Zane is, meg Gnabry is itt Nagelsmann alatt úgy focizik, mint talán még ugye soha, szóval így nehéz megállítani, de voltak éppen itt a Mönchengladbach ezt megmutatta. Lehet, hogy egyébként ezt úgy tudta megmutatni, hogy tét nélkül, hiszen most akkor mi itt a legrosszabb variáció?
Tét nélkül, de mégis az első csapat játszott a Bayernben.
Abszolút az első. Hát úgy, és ráadásul pont úgy jött ki a rotálás, hogy ott előtte a Hoffenheim ellen jöttek ki úgy a játékosok, hogy ott mondjuk Musialát tette be, meg Omar Richardsot, és akkor ahogy mindig megforgatja egy kicsit, tehát ezt a két-három embert azért cserélgeti Nagelsmann, hogy pont úgy jött ki, hogy akkor a Gladbach ellen volt így a top kezdő. És aztán ezért volt, szerintem ez talán így a legnagyobb szenzáció benne, hogy itt ezt a top kezdőt, ami megállíthatatlannak tűnt, mert a Frankfurt ellen oké, jött a vereség, de hát ott volt egy kis életlenség ott a csapatnál, vagy a koncentrációban nem volt meg annyira, de azért ott bőven voltak helyzetek, és ott ugye Trappnak, meg ugye a szerencsének köszönhető, hogy akkor azt valahogy a Frankfurt összeeszkábálta, de hát ez azért nem így tűnt, tehát hogy itt tényleg úgy néz ki, hogy van valamiféle formula erre, de mondom azért, én talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy ezt majd mely csapatok veszik át, úgyhogy akkor megpróbálják alkalmazni. Szerintem a többi klubnak a nagy része továbbra is majd ugyanazt fogja csinálni, hogy oké, valahogy hátra húzódunk, és akkor...
A Freiburg is ezt fogja csinálni, ezt ne legyen semmi kétséged.
Nem fogja azt csinálni, mint a Gladbach, mert valószínűleg nem is tudja azt játszani teljesen.
Hát de... igen, ez a kérdés egyébként, amit most mondtál, hogy tudja-e. Tehát, hogy tényleg mondtad, hogy a játékosok kvalitásai megvannak-e, de így van, tehát, hogy most változtatsz az alap filozófiádon azért, mert a Bayern az ellenfél, és lehet, hogy ezzel megfoghatónak tűnik. De hát ez a, tudod, ez a tűnik, ez most olyan, hogy igen, játsszák ezt a magas letámadást, tehát négyszer és négy gólt kapsz belőle 10 perc alatt. Tehát, hogy óriási rizikót rejt magában. Nyilván ehhez kell a 76. másodpercben szerzett gól, meg a... Tehát, hogy itt azért ezek
pont
a ezek
mondtam, Gladbach kezére pont ezért mondtam a zavaró tényezőket, mert kicsit az az ember érzése, hogy nincsenek ott fejben, vagy nem voltak ott fejben. Attól függetlenül, hogy ugye tavaly ugyanígy kiestek a Kiel ellen ugyanebben a körben, és most meg még az a bizonyítási vágy se volt ott. Lehet, hogyha Nagelsmann ott van, akkor ő egy kicsit jobban összeszedi a csapatot, és a nem tudom, hogy hívják a segédedzőjét.
Dino Topmüller.
Topmüller, ez az. Nem, neki nem
az sikerül. Az öreg Klaus fia.
Igen. Az öreg Klaus.
Hát, VL döntőbe vezette a Bayern
Leverkusen. De Dino nem teljesen vak, tehát, hogy ott ugye az, de nem, hát Európa Ligában ott a kis luxemburgiakkal ott nyomult. Az, tehát, hogy alapvetően ő meccselni is végül is tud. Tehát, hogy...
Csak ezt a dehonestált nem teljesen vak.
Na jó, hát érted. Tehát, hogy... Értem, tehát, nem, alapvetően ő egy jó edző volt, tehát egy ilyen oké, tök más kaliberrel, meg kis csapatnál, de hogy azért nem az van, hogy akkor most csak üldögélek ott, pedig egyébként egy Nagelsmann edzett a csapatnál én ezt nagyjából ezt is belelátom, hogy ott robotpilótán mennek a játékosok egyébként talán, hát ugye erre volt ez, hogy nem minden, tehát hogy van egy szint, és akkor ezt a szintet szinte egyébként én szerintem tulajdonképpen ezen a meccsen is egészen jól hozták, tehát hogy nem volt azért ez nem tudom, tehát hogy mondjam, szóval nem esnek úgy szét teljesen fejben, látványosan, vagy látványosan nem én ezt láttam eddig, és aztán mindenre jött ez a semmiből, hogy akkor voltak éppen most ez mégis csak van egy ilyen játéka még a Bayernnek, vagy lehetnek még ilyen, ez teljesen elképzelhetetlen volt nekem, hogy ez megtörténik, és aztán tulajdonképpen azért a válasz az Union Berlin, tehát hogy ők sem gondolják ezt túl, tehát oké, hát ez megtörtént, és aztán utána játsszuk tovább a magunkét, és
hát persze, és aztán nem is a Bayernnek kell konkurálni ezeknek a csapatoknak, ez nyilvánvaló. Kettő témát gondoltam még gyorsan, két játékos, az egyik egy kimaradó, sajnos ebben a szezon, vagy ebben az évben már valószínűleg nem láthatjuk bajnokin Hollandot, ami egyelőre itt a hétvégén úgy tűnt a Dortmundnak nem akkora nagy tragédia, de ha látjuk a játékát a csapatnak, akkor mégiscsak azt érezzük, hogy innen nagyon-nagyon hiányzik valaki.
Hát igen, ugye láttuk már úgy a Dortmundot, hogy csak Haaland nincs, láttuk már úgy a Dortmundot, hogy Haaland és Reus sincs, nyilván úgyis jó párszor, hogy mind a ketten vannak, és azért azt nem mondom, hogy mert nem pótolható Haaland, de azért, hogyha Reus van, akkor azért legalább a labda az be tud jutni ott az ellenfélnek a védőharmadába. Ez ugye a Gladbach ellen volt nagyon látványos, hogy ez mennyire nem sikerült, amikor egyikőjük sem volt. És hát itt egyébként nem nézett ki különösebben jól a Dortmundnak ez a meccs, de az idei Köln ellen nem vagyok benne biztos egyébként, hogyha Haaland van, akkor nem lett volna kicsit hasonló. Tehát azért ez, tehát hogy itt a Köln játéka volt az, ami inkább ezt a mérkőzést befolyásolta. Ez elég érdekes, meglepő, de szerintem nem. Tehát, hogy én nem vagyok benne biztos, hogyha Haaland van, akkor ez olyan sokkal jobban nézett volna el ki, mert például a Mainz ellen volt, és az sem nézett ki annyira jól, szóval ott is voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor hát konkrétan ugye a Mainz ment az egyenlítésért. Úgyhogy ettől függetlenül azért itt most jön a következő hétvége, ami azért sok mindent eldönt.
Hét közepe, az Ajax ellen szerintem idegenben egy dolog, hogy kikapsz 4-0-ra, de annyira erős ez az Ajax, hogyha mondjuk otthon kapna, teszem azt, hogy 3-ast ez a Dortmund.
De az meg nem Haalandon múlik, hanem a védelmen.
Abszolút, tehát abszolút.
Az meg nem nézett ki jól.
Egész szezonban nem. Eddig.
Beszélünk egyébként, hogyha már itt a Mainz szóba került, akkor azt is el kell mondani, hogy Szalai Ádám egyrészt a kupában, meg most már a bajnokságban is visszatért, csereként be tudott állni, és nagyon úgy néz ki, hogy azért Bo Svensson számítani fog rá jövőben is.
És a Mainz se áll rosszul.
És a Mainz is jól áll, kimondottam, mint a Freiburg.
Veretlen.
Bo Svensson kifejezetten egyébként számol azokkal a játékosokkal, akik már Bellel például, hogy a védelemben simán visszatette, és Szalai, tehát hogy ők azért úgy látszik, hogy ők ilyen bizalmi emberei kicsit.
Így van, úgyhogy szerintem valamikor itt a közeljövőben mindenképpen csinálunk egy adást csak a Bundesliga magyarjairól, mert tényleg sokan vannak, sokan meghatározóak is, hol ki az öltözőben, ki a pályán, ki a pálya mellett, tehát hogy tényleg erről majd érdemes
beszélni. Úgy tűnik, hogy nem veled, de köszönjük,
hogy jöttél részétel. Majd értesítünk.
De még egy játékosról, tudom, hogy kedves a szívednek, annak ellenére, hogy nem magyar, mindenképpen szeretnék beszélni, pedig Florian Wirtz, akinek hát kimondottan jó a sajtója, de sokat is tesz azért, hogy ez így legyen.
Hát ugye én is gyakorlatilag új fiú voltam, nyilván mármint a Bundesligával kapcsolatban, nyilván az ember körbenéz akkor is, hogyha mondjuk angol focit adott az előző idényben, és tudtam, hogy van ez a srác, meg láttam egy-két dolgát, de hát ez eddig szenzációs volt, amilyen élet. Meg hát Leverkusen talán így játékstílusban, vagy amit ők az első fordulókban műveltek, az volt számomra így a legizgalmasabb, mert itt például az a Frimpong Diaby szárny is nagyon-nagyon izgi volt. Nyilván megvannak azért itt ennek a csapatnak a hátulütői, az, hogy Bakkert vitték, aki nagyon jó támadásban, és tényleg abszolút beleillik abba, hogy milyen sokat futó, meg az átmeneteket gyorsan megoldó csapat, de hát védekezni például annyira nem tud. Szóval a Leverkusen ilyen szempontból nagyon izgi.
Ezért visszakötve, bocsánat, a Bayern elleni meccsükre, hogy ők is egy magas letámadásra képes csapat, és bele döngölte a földbe a Bayern.
Hát akkor meg lehet, hogy akkor voltak éppen tényleg ez a koncentráció, az, hogy annak is kell egy bizonyos szinten lenni a Bayernnél, és akkor valahol ott lehet a megoldás, és akkor tényleg ott ugye jönnek még ezek a kis plusz problémák, még akár egyéni problémák is, de mondjuk akkor esetleg egy kicsit ez gondot okozhat.
Wirtz meddig maradhat Leverkusenben?
Szezon végéig, szerintem.
Utána. Nincs több?
Nincs. Sajnos. Vagy hát és nem sajnos, de szerintem...
Bayern München vagy Premier League?
Hát...
Nagyjából...
Őt kéne megkérdezni valószínű.
De nagyjából ez a kettő.
Igen, szerintem is. Nem? Igen, abszolút.
Vagy Paris Saint-Germain, hogyha addig történik valami változás.
Hát...
Paris Saint-Germainnek ingyen igazolható játékosok kellene.
Igen, mondjuk a Wirtz legalább nem francia. Úgyhogy így van esély a PSG-nél. Hát inkább a Premier League-et mondom. Bayernben nyilván össze fogják boronálni, hiszen ugye ez alap, de most jelen pillanatban nem látom egyébként, hogy ő most oda hogy fér el. Úgyhogy még...
Kimmich Wirtz belső középpálya. Nem hangzik a nagyon rosszul.
Hát nem. És akkor Goreckával mi van?
Eladja a Bayern.
Középhátvéd lesz.
Lesz az új Javi Martínez?
Igen.
Jó.
Na, szerintem ez egy végszónak is.
Julián, ez akkor ez kéne.
Végszónak is egészen kiváló volt. Andis, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm. Mit szólnál hozzá, ha csinálnánk egy adást a magyarokról? Mondjuk egy 3 hét múlva. Nem túl sűrű?
Nem.
Akkor megbeszéltük. Szerintem, hogy ezzel kiengeszteltem most mindenkit az asztalnál, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ezt az extra hosszú műsort meghallgattátok. Tegyetek így majd jövő héten is. Sziasztok!